Üdvözlök minden kedves hallgatót, hát elérkeztünk ide is, az utolsó szezon felvezető adásunk következik. És hát szerintem a legjobban várt két csoporttal zárunk, ugyanis a két nyugati csoporttal fogunk foglalkozni, ahol azért nem kevés jó teljesítmény várható így első blikre. Meglátjuk, hogy az epizód végére is hasonlóan pozitívak leszünk-e, mint most én. Szokásosan egy Matyi, egy Peti, egy Bence a felállás. Matyi, köszöntelek először téged, szia!
Szervusz, egy Bence, szervusz, egy Péter, sziasztok, egy hallgatók!
Szervusz, kedves Péter!
Sziasztok! Úgy érzem, hogy már ilyen kvóta van erre, nem? Hogy csak ilyen kombinációban lehet megcsinálni az adásokat.
Hát most mindenképp, aztán majd amikor indul a szeptemberi őrület, akkor majd meglátjuk, hogy milyen mozgások lesznek nálunk is. De igen, ez most így egész jól beállt. S hát srácok, én számítok rá, hogy ez egy viszonylag hosszú adás lesz, mert ezekről a csapatokról tényleg érdemes beszélni, vagy majd lehet pont azért nem fogunk róluk, mert nem undorítóan szarok, mint a többi csoportban lévő csapatok. Meglátjuk, kezdjük a szokásos NFC vonallal, kezdjük a szokásos Matyival, és hát Matyi, válasz egy csapatot kérlek.
Jaj, nem is tudom, ki legyen, de úgy döntöttem, hogy adjuk meg a tiszteletet a bajnoknak. Úgyhogy jöjjön a Seattle Seahawks. Alapvetően engem azért egy kicsit meglepett, hogy a Seahawks nyert tavaly, szerintem többeteket is, de az az igazság, hogy ami meccseken kellett, ott annyira jók voltak, hogy nagyon nehéz ebbe belekötni. És akkor ezek után kicsit megnézve a free agency-üket meg a draftjukat, azt érzem, hogy az volt a feladat náluk, hogy aki elmegy, azt valahogy pótoljuk. Stílusra, minőségre, játékosra, akár még kinézetre is, tök mindegy, csak ha valaki lép a csapatból, akkor érkezzen meg az utódja. A free agency alatt talán nagy mozgások így nem történtek, amik annyira érdekesek lettek volna. Én ugye Boye Mafé távozását tudnám mindenképpen kiemelni, akit viszont Dante Fowlerrel kb. Azonnal pótoltak a rotációba, és ugye a hülyeséget mondtam, hogy nem volt nagy távozó, Kenneth Walker ugye lelépett, de őt meg a drafton pótolták, amikor berícseltek Jadarian Price-ért, aki akkor egy marha nagy reachnek tűnt, viszont én kb. Január óta mokkolgattam a Seahawksba, tehát a fit az meg tökéletes. Már csak persze az lesz a kérdés, hogy Price mennyire fog működni majd, mert azért valószínűleg van egy szint köztem meg Kenneth Walker között, de a két srác marhára egy stílus, tehát rögtön előhúztak valakit, aki akkor pótolja a távozót. Elment ugye Tariq Woolen, én őt sose kedveltem különösebben, nem tartom egy annyira jó cornernek, és ők ugye Josh Jobb-bal váltogatták egymást corner 2-ben. Most a draftról Julian Neal érkezett KB értéken, akinek szintén hasonló feladata lesz, mint Rick Woolennek, hogy Josh Jobb-bal a második számú cornerként Devon Witherspoon tulajdonán váltogassák majd egymást. És így folytatta a csapat, hiszen lelépett Kobe Bryant is, aki a csapat free safety-e volt, meglepő módon őt se kedveltem különösebben, úgy volt, hogy csak McDonald rendszerében működik igazán, és a helyére azonnal a drafton szintén reach-elve Bud Clarkot hozták el a második körben, aki egy ilyen free safety slot corner típusú játékos volt, és jelenleg Ty Okadával fog osztozni Julian Love túloldalán a free safety poszton. És tulajdonképpen ez volt nekik a fő mentalitásuk, mindezt tették úgy, hogy a top 100-ban csak 3 darab pikkük volt, utána meg érkezett a mélység mondjuk Bo Stevens, aki esetleg Anthony Bradford-dal a guard posztért meg tud versenyezni, vagy Emmanuel Henderson, aki egy nagyon teszkós Rashid Shaheed, mert ugyanazt tudja, hogy szaladj el, aztán felvágjuk neked a labdát. Úgyhogy elég egyértelmű volt, hogy a Seahawks mit akar ebben az off-seasonben csinálni. Hogy ez hova fog kifutni, az már egy más kérdés, mert ugye Clint Kubiak távozott, és a helyére meg Brian Fleury érkezett, aki ugye tight end volt, meg offenzív, vagy tight endekkel foglalkozott, és akkor aztán a 49ers-be jött most át ugye így támadó koordinátoroskodni. Na most ez biztos, hogy rosszabb lesz, mint Kubiak. Ez azért egy elég erős tény, mert hát mesteredző azért elég magasra tette a létszet, nem ott nélkül vitt el a Vegas. A kérdés, hogy vajon ebben az offenzben, ahol akkora változás szerintem nem történt, csak ez a macska köröm alatt a csakot, Kenneth Walker helyére érkezett egy teszkos Kenneth Walker, meg lehet csinálni ugyanazt, mint tavaly, vagy itt már erős változásokat kell hozni? Mi lesz például Sam Darnolddal? Ő magától volt ilyen jó, vagy Kubiak rendszerében működött igazán? Mikor kezd el Cooper Kupp öregedni? Mikor zuhan össze a támadófal belseje? Az offenzel kb. Csak ennyi kérdésem van, én nem várok nagy visszaesést, pont annyit, ami egy mesteredző változása után egy csapatot érint. védelemben meg, hát ott meg nagyon nehéz azt mondani, hogy itt problémák lesznek. Ugye Nick Emmanbori most sérült, neki minél hamarabb vissza kéne térnie, mert ő hatalmas láncszem ennek a védelemnek, hogy nem kell base formation-t játszaniuk heavy setup-ok ellen, amiket ugye például nagyon szeret a Rams, hanem fennhagyhatják Emmanborit, amikor van fent öt tight end ellenük akkor is. Attól egyáltalán nem tartok, hogy akik elmentek volna, lásd Rick Woolen vagy Kobe Bryant, őket ne tudnák pótolni, és innentől kezdve az a védelem McDonald kezei alatt ugyanúgy azt a top 3 körüli szintet fogja hozni, mint tavaly. Szóval alapvetően nincsenek radikális változások a Seahawksban, ami változások vannak, ott is nagyon hasonló játékossal lett pótolva az előző távozó, viszont azzal, hogy talán tavaly egy icipicit túl teljesítettek, idén azt tudom mondani, hogy nagyon jók lesznek, de nem biztos olyan jók, mint tavaly. És már csak az a kérdés, hogy mi lesz az offenszben az új támadó koordinátorral.
Igen, tehát amit mondtál azzal kapcsolatban, hogy talán senki nem várta őket, hogy kisebb meglepetésre lettek ők a bajnokok. De azt éreztem, hogy ahogy ez a Seahawks fel volt építve, ez abban a ligában, ami ahogy tavaly kinézett, ez a 4-5-6 nagyon hasonló csapat van, és onnan ki tudja, hogy ki tud éppen odaérni, aki ezeket a fontos meccseket meg tudja nyerni, az lesz a bajnok. Szerintem erre tökéletesen működött. Mert hogy a defense kapcsán van egyébként 10-12 ugyanolyan kaliberű játékosuk, tehát hogy nagyjából 10-12 ilyen jó kezdő, és akkor melléjük van 3-4 kiemelkedő játékos. Gondolok itt mondjuk Byron Murphy-re, aki egy fantasztikus védőfalember, szerintem az egyik, hanem a legjobb belső védőfalembere jelenleg ő a ligának. Tényleg kitűnő játékos, vagy Nick Emmanbori, aki meg abszolút megváltoztatta ezt a védőrendszert, és lehetővé tette, hogy a Seahawks azt játssza, amit. És ebből a szempontból egyébként én értem azt a fajta mentalitást, amivel neki mentek az off-seasonnek, hogy ugyanezt lemásoljuk. Hogyha megnézzük egyébként iránézésre, az előzetes depth chart és az előzetes rosterük alapján, szerintem azt ugyanúgy elmondhatjuk, hogy most is van 13-15 kezdő kaliberű játékosuk a védelembe. És ez azt gondolom, hogy valamennyire ezzel ezt a szintet ezt tudják majd tartani. Lehet, hogy tavalyi az picit túlteljesítés volt, ebből a szempontból lehet egy minimális visszaesés valóban, de én azt gondolom, hogy tartható. Én az offense miatt sem aggódok feltétlen, mert oké, ugye mondtad Brian Fleury-t, hogy ő tight end edző volt a 49ers-nél, meg tavaly ő már run game koordinátor is volt, de most ezt a pozíciót előtte egyébként Mike McDaniel töltötte be a Niners-nél, és azért a Shanahan coaching tree-re amúgy is jellemző, hogy a tight end edző az mindig egy ilyen kiemelt szerepkör, a legnagyobb géniuszokat odarakják be, meg amúgy is van egy ilyen tendencia, például, hogyha már itt tartunk, akkor Ben Johnson is, akit én jelenleg az egyik legnagyobb támadó géniusznak tartok a ligában, ugye ő is például tight end edző pozícióba került támadó koordinátori székbe, az se sült el például olyan rosszul, tehát hogy emiatt nem félek Fleury-től, meg azért őt már emlékszem, mikor 2024-ben Gerard Mayo-t kinevezték a Patriotshoz, akkor volt interjún New Englandbe, és akkor amennyire utána olvasgattam, és utána jártam az ő munkásságának, az ő elismertségének, akkor például nálam ő volt az egyik favorit az offenzív koordinátori pozícióra. Talán az ő döntéshozását és az ő ítélő képességét pozitívan jelzi, hogy nem csatlakozott be abba az edzői stábba, amiben majdnem mindenkit azóta már szélnek keresztettek. Úgyhogy ilyen szinten se kell talán tőle félni. Nyilván nagyon nehéz lesz pótolni Kubiaket, és nem is elvárható, hogy ugyanazon szinten tudja pótolni, de én nem aggódok amiatt, hogy ő jó lesz-e. Ami nekem nem tetszik, az igazából az, hogy szerintem a tavalyi legnagyobb gyengeségüket, a jobb oldali guard pozíciót, azt gyakorlatilag figyelmen kívül hagyták. Tehát említetted Bo Stevens-t, és oké, Anthony Bradfordot...
Iowa játékos szeretni kell.
Igen, nem azzal van a baj, hogy Bo Stevens rossz játékos lenne, vagy hogy nem lenne Iowa játékos. Tehát ezzel nem akarok vitatkozni, de hogy én azért ezt nagyobb prioritásnak éreztem volna, mint hogy egy az egyben Kenneth Walkert pótolják Jaderian Price-szal, miközben értem a fitet, és nem vagyok akkor a Jaderian Price rajongó, meg Breach-nek gondolom, de értem a fitet, értem, hogy miért ő tetszett, de nekem az, hogy egy ilyen tessék-lássék megoldást hoztak csak a tavalyi legnagyobb gyengeségükre, miközben egyébként talán akkora, tehát ez lett volna talán a legfontosabb pozíció az offenszben, amit orvosolni kellett volna. Ez nem tetszik. Cooper Kupp nyilván egy évvel már idősebb lesz, de azért az ő játéka nem feltétlenül az atletikusságra épül. Ezzel nem hiszem, hogy gondok lesznek. A támadófal többi része egyébként tényleg rendben van. AJ Barner a liga egyik legjobb tight endje, legalul értékeltem, és az egyik leghasznosabb, inkább akkor fogalmazok így, előtt itt kinyitjuk a nagy tight end vitát, de nagyon nem aggódnék az offense miatt, ez nem tetszik meg, azt hiszem, Sam Darnold játéka azért vissza fog esni, szerintem ő sokat köszönhet a QB-nek, és a Flurry és köztelevő különbség az azt gondolom, hogy majd Darnold játékán is kijön. Ennek ellenére szerintem a Seahawksról beszélhetünk abszolút contenderként, nem lettek egy fokkal sem rosszabb csapat, csak ebben a ligában, ahol azért erősödött mellettük elég sok csapat, már nem biztos, hogy elég lesz ugyanaz a taktika és ugyanaz az erőség, amivel tavaly bajnoknak lehetett lenni.
Nem lettek egy fokkal sem rosszabb csapat, viszont abban azért eléggé konszenzus véleményünk volt, hogy a tavalyi év az egy kiugróan retardált és borult minden év volt. Azért van rá esély, hogy ez idén nem így lesz, mert azért tényleg embertelen hülyeségek történtek, és nagyon összeállt minden a Seahawksnak a végére. De hát azért mondom, hogy nekem itt mi nem tetszik. Tehát elhisszük JSN-ről, hogy ő már Jamar Chase és Justin Jefferson egy kiugró év után?
Igen.
Jó, szerintem ez egy erősen kérdőjeles, és meglátjuk majd, hogy az új rendszerben, és akkor a Darnold faktort nyilván hozzuk be, mire lesz képes. Igazi második számú elkapó nincs, Matyi Cooper Kupp 2 éve öregedett meg, mikor fog megöregedni kérdésre a válasz. Tehát ő azért már alapvetően nem kéne, hogy VR2-t játszon, és akkor egy valakpénzt hozzávágtak Shahidhoz, aki a Saints-ben mutatott jeleket, hogy VR2 lesz, de a Seahawks-ban ebből semmit nem mutatott tavaly, úgyhogy ő szerintem egy kifejezett X-faktor lehet, hogyha JSN-t elkezdik jobban levédekezni, mert kiderül, hogy nem a top, hanem egy minimális szinttel az alatt van, akkor nagyon kellene viszont, hogy Shahid feljebb lépjen, mert Kupp szerintem ezen a ponton már nem fog, rajtuk kívül pedig gyakorlatilag nulla potenciál van a többiekben. A támadófallal nagyjából egyetértek, amit mondtatok, futófronton abszolút X-faktornak tartom, hogy Zach Charbonnet mikor jön vissza, milyen formában jön vissza, mert Jaderian Price azért még az első évben várhatóan robbanni nem fog, nem tudom. Nagyon kell, ebbe a Seahawksba szerintem brutálisan kell a jó futójáték, és úgy érzem, hogy azzal, hogy Walkert elengedték, Charbonnet sérült, és akkor egy rookie-ban bízunk. Hát azért én lehet egy kicsit több Emmanuel Wilson-t szeretnék még szeptemberben látni, mint hogy már Price 15-20 carry-t kapjon, aztán majd meglátjuk, hogy Brian Flurry az új offenzív koordinátor ezt hogyan gondolja. És akkor védelmi fronton, ami engem aggaszt, az, hogy hát nem, hogy edge nincsen, de hát a DeMarcus Lawrence-ben bízunk nagyjából 35 évesen, hogy még mindig nem esik vissza, meg a Leonard Williams-ben bízunk, hogy még mindig nem esik vissza. Én azért hiányolom azt, hogy mondjuk ők rámehettek volna egy Trey Hendricksonra, egy Max Crosbyra, Miles Garrettet is trédelt valaki, majd fogunk róluk beszélni. Szerintem az brutál lett volna, hogyha ide jön egy prémium edge játékos, és a Boye Mafét azt pótolják belülről, azzal egyetértek, csak tud-e annyira jó lenni ez a front seven idén is, mint tavaly volt, vagy náluk is lesz majd egy kicsi visszaesés, hiszen tavaly tényleg a semmiből jött egy kiugró teljesítmény. Úgyhogy azért vannak kérdőjelek, természetesen a Seahawks nálam is ott van a contender kategóriába, ott van az 5 legjobb csapatban, de nagyon-nagyon meglepődnék, hogyha hasonlóan jók tudnának lenni januárban, mint tavaly, és én is úgy gondolom, amivel Peti zárt, hogy azért több csapat is tudott erősíteni, akik hasonló szinten vannak, a Seahawks pedig vagy minimálisan gyengült, vagy stagnált. Szerintem tehettek volna többet azért, hogy nem az, hogy elmenjen mellettük a liga, mert nem tud, hiszen ők nyertek tavaly, de hogy még pozitívabbak lehessünk velük kapcsolatban.
Érdekes, mert negatívabb vagy, mint én, mert ami kérdőjeleket felsoroltál, azokkal kb. Egytől egyig egyetértek, kivétel JS-en, ott tök hülyeséget mondasz, ő Isten király, de minden másban teljesen egyetértek, cserében nálam nincs a top 5-ben a Seahawks egyébként. És nem azért, mert annyit gyengültek volna, hanem mert pont ezek a kérdőjelek, meg a tavalyi talán kicsit kiugró év és mindenki más erősödése már lejjebb tolt őket, nem sokkal egyébként, és ha megvédik a címüket, el tudom fogadni, mert mindent, amit csináltak, tényleg az, hogy a tavalyi rendszerből pótolják a távozókat, az nekem teljesen oké volt. Most Boye Mafe is nem volt, és sohasem egy edge-egy olyan fizetés kapott, de nem volt az.
Tudjuk.
És akkor ez működött McDonald alatt, szóval ezzel nekem semmi gondom nem volt. De főleg az offenzzel kapcsolatos kérdőjeleid abszolút egyet tudok érteni. Az a fura tényleg, hogy sokkal negatívabban hangzol, mint én, de cserébe mégis magasabbra teszed a csapatot, mint én.
Igen, ez inkább ilyen a tavalyi szezonnak szóló bizalom, de közben meg bennem van az, hogy hányszor volt már olyan, hogy a csapatnak a semmiből volt egy kiugró szezonja, és utána eltűntek a francba. Ez a Seahawks, ez pontosan lehet ez. Én azt mondom, hogy nem ez lesz, mert ennél jobbak, és jobban bízok McDonaldban is, de sokszor láttunk már ilyet. Úgyhogy azért nagyon-nagyon mindent beleölni abba, hogy itt a Seahawks megint minimum egy NFC döntőig megy. Nem tudom. Nagyon kemény ez az NFC.
Egyébként azt a részét értem, hogy mondasz, hogy sokszor volt olyan, hogy egy csapat egy kiemelkedő év után eltűnt, viszont azokra azért jellemző volt az, szerintem, hogy többségében marhára túl teljesítő játékosok alkották a rosterét, míg a Seahawksnál én azt érzem, hogy egyéni szinten ez egy jó keret, ez egy jó defense, ami csapat szinten valamennyire jobban teljesített, mint ami mondjuk következne az egyének képességeinek az összegéből. De nem arról van szó, hogy itt kutyaütő játékosok hirtelen egy-egy évre feltámadtak, és elhittük róluk, hogy ők zsenik, hanem hogy alapvetően itt ez egy jó roster, amit egy csapat szinten több lett, mint ami vártunk, hogy ebből kijönni. Persze lesz visszaesés, de nem gondolom, hogy feltétlenül olyan hüde nagy bezuhanás lenne itt.
Hát ez egy jó pár játékos olyat píkelt tavaly, hogy hát én nem hiszem el bárkinek, hogyha ezt bemondta. És ebbe beleértem még JSN-t is. Tehát nem mondjátok, hogy bárki azt mondta egy évvel ezelőtt, hogy JSN lesz a legjobb elkapója a ligának.
Hát az, hogy nem, hogy a legjobb lesz, azt nem, de hát minimum top 10-be rakom.
Igen, de ja, most arról beszélünk, hogy top 3. Én mondtam, hogy a Chase Jefferson szintet tartja, és rávágtátok, hogy igen, az azt jelenti, hogy a top 3.
Szerintem tartja. A tavalyi, tehát, hogy tavaly úgy mentünk neki, hogy top 10 minimum, amiből lehet akár magasabb is. Most azt gondolom, hogy én nem látok rá okot, ami miatt őt lentebb kellene rakni.
Aki ilyen körülmények között meg tudta mutatni egyszer, az szerintem meg fogja mutatni még egyszer.
Sam Darnold valahogy ugye minden elkapójából ezt hozza ki, hát ugye... Na.
Hát ugye, Super Bowl győzte Sam Darnold.
Így van, így van. Na jó, hát tippeljünk, srácok. Kíváncsi vagyok ezek után, hogy a tavalyi 14-3 alá mentek el. Bocsi?
Hát én mindenképpen alá megyek, mert az egy marha magas szám. Én olyan 12-t látok, és az az igazság, hogy kicsit azt érzem, hogy most fog az történni a Seahawks-szal, ami tavaly talán közebb állt a realitáshoz, hogy csak csoport másodikak lesznek, vagy csoport harmadikak, több mindegy, szóval csak tovább jutnak a csoportból. És Divisional Roundban most nem nekik jön ki jól a révlépés, mint tavaly a Rams ellen. Tehát nekem ez a csapat, ez egy Divisional Round plafon jelenleg.
Ez tökéletes jóslás. Tehát ez igazából tök egyetértünk, csak valahogy én negatívabban állítom be azt, amit te pozitívan állítasz be.
Nem is az, hogy pozitívan állítom be, inkább csak látom, hogy rendben lesz, hogy működni fog. De ettől még nem rakom őket feljebb, ennyi.
Oké. Peti?
Én is mindenképp lefelé jönnék, és ez a 12 győzelem az ugye szimpatikus számnak tűnik. Én azért látom, hogy itt tovább lehet menni a Divisional Roundból, de nem gondolom, hogy címvédéssel kellene számolni. És a csoportgyőzelem az szerintem se lesz meg. Majd beszélünk arról, hogy miért.
Igen, én 11-6-ot hoztam ki nekik, úgyhogy nagyjából én is veletek vagyok. Na mindegy, majd kitérünk a sorrendre. Peti, akkor pörögjünk tovább. Meglátjuk, hogy minden csapatra ennyit fogunk-e beszélni.
Jó, hát akkor, hogyha azt mondom, hogy nem lesz címvédés, akkor megyek azzal a csapattal, amelyik szerintem ezt a címvédést ezt leginkább megakadályozhatja. Ez pedig a Los Angeles Rams.
Akiket én...
Hú, majd na, majd... Náluk nem én kezdem. Szóval az a helyzet, hogy én a Ramsben nagyon tisztelem azt a azt a fajta rideg, nagyon kegyetlen hozzáállásukat, amivel ők a csapatot képesek építeni, és hogy mennyire jól érzik azt, hogy mikor és kire és miért kell all-in mondani. És szerintem nincs még egy ilyen csapat a ligában, amelyik ezt ennyire jól meg tudja határozni. Ha emlékeztek például az előző Super Bowl győzelmük előtt, akkor a Matthew Staffordra mondták, vagy Matthew Staffordért trédeltek ugye az azt megelőző off-seasonben, és akkor is azért elég sokat feladtak, nagyon sokan kétségbe mondták azt, de tökéletesen érezték, hogy egy Matthew Staffordnyira vannak a Super Bowl győzelemtől. És ez azért mondom, mert most utána ugye azért nagyon sok pikket elégettek az évek során, szépen lassan visszahúzták ezt a csapatot, baromi jól draftoltak, megint csak azt látom, hogy az egyik legokosabban építkező csapat, és amikor kellett, akkor abban az off-seasonban, amikor szükség volt rá, megint be tudták mondani az all-int, és azt gondolom, hogy kíméletlenek voltak abból a szempontból, hogy mondjuk Jared Wurst viszonylag kevés ember dobta volna be a Miles Garrett trade-be. Vagy legalábbis kevés ember gondolkozott, kevés csapat gondolkozott volna azon, hogy egy Jared Wurst kaliberű edge rushert azt upgrade-elni próbáljon. És szerintem itt jön be az, amit mondtál, Bence, hogy a Seahawks például trédelhetett volna érte, mert Garrettért, nekik nem volt Wurst kaliberű edge-ük, akit be tudtak volna dobni ebbe a trade-be.
Byron Murphynek két első kör. Simán csináltam volna.
Nem vagyok benne biztos.
Tehát te olyan jó. Egyetlen, aki jött azért az első számú defensive tackle-nek tartja.
Byron Murphy zseni.
Abszolút.
Nagyon jó az a csapat.
Garrett Wurst is zseni. De Miles Garrett meg a utóbbi 10 év legjobb védője.
Igen, igen, de itt azért már vedd figyelembe a kort. Melyik csapat mit kér? De
jó, ne veszünk össze. Ezt a dílt.
Na jó.
Tehát, hogy a Ramsnek ezt meg kellett tennie, szerintem a Seahawksnak nem volt ilyen lehetősége, és nem volt olyan opciója, amivel ezt jól meg lehetett tenni, de ott van ugye a Trent McDuffie trade, és hogy megint milyen okosan csinálták, mert hogy tettek a mérleg mindkét serpenyőjébe, és elhozták Ty Simpsont a jövőnek, elhozták Klárit a jövőnek, majd Matyi ezért biztos nagyon meg fogja őket dicsérni, és nagyon szeretni fogja őket. És egyébként tavaly megcsinálták Davante Adams-el. És én ezt látom folyamatosan, hogy valahogy ezt kellene tanítani, hogy mit művel ez a Rams. Hogyan építkeznek, és gyakorlatilag van egy komplet rosterük, egy olyan csapat, ahol azért nagyon nem tudsz hiányosságra rámutatni, ahol azt látod, hogy kész vannak, mehetnek a Super Bowlért, és persze nagyon sok minden közben jöhet, és nagyon, nagyon hosszú egy szezon, sérülések, pekszériek, bármi lehet, de azt gondolom, hogy amit egy off-seasonben meg lehet csinálni ahhoz, hogy valaki Super Bowl contender legyen, és a Super Bowl első számú esélyese legyen, azt a Los Angeles Rams megcsinálta. És nem akarom nagyon túlhúzni a szót velük kapcsolatban, szerintem baromi okosan építkeztek, baromi jól néz ki a roster, és nálam ők a Super Bowl első számú favoritjai, és hogyha megnyerik, akkor teljesen megérdemelten fogják megnyerni, mert egész egyszerűen a legokosabb franchise-nak tűnnek szerintem évek óta ebben a ligában.
Én nem tudom, hogy láttam-e már ennél komolyabb free agency-t, mint amit most letoltak, és ez elég a Garrett meg a McDuffie trade. És azért ez azon kívül is még volt jó visszaigazolás, meg jó egyéb igazolás. És ezt úgy mondom, hogy még egy VR3-at például marhán hiányolok, hogy nem hoztak valakit.
De minek de... Whittington tökéletes VR3, bocsánat, de hát a
Whittington... Adams fog draft... dolni most már. Adams most okay. Már sérülni fog szerintem, nem fog egy egész szezont kibírni, és majd akkor 4 Titan-nel felállnak, és úgyis tökéletes lesz, félre ne érts, de én azért hoztam volna valakit.
Jó, értem, hogy miért mondod, csak nekem én Whittingtont ebből a szempontból mindig megvédem, mert annó a draftolásakor, vagy még a draftolás előtt én azt mondtam rá, hogy őt a harmadik napon elviszi a Rams, és ebbe a rendszerbe tökéletes wide receiver 3. Ebből a szempontból, tehát hogy a hatékem miatt is én azt gondolom, hogy Whittington tökéletes helyen van, és tökéletes szerepkörben.
Mert mindenkinek van egy Xavier Hutchinson-a, tiédet is megtaláltuk végre valahára. Mi az, ami változás lehet a tavalyi évhez képest? Szerintem Blake Corum egyre inkább elveszi majd Kyren Williams leadback szerepét, és ez jól fog nekik állni, mert tényleg nem lehet egyszerűen Williams mögött Corumot normálisan padoztatni, ez egy tök jó duó lehet, és azért én nem bánom, hogyha a futójátékra támaszkodnak, mert tényleg azért az elkapósor picit vékony, picit öreg, amíg Nakua meg Adams van, addig hót mindegy, addig remek, de nyilván itt azért benne van, hogy lesz majd sérülés. Úgyhogy jó lenne, hogyha azért a futással foglalkoznának, és hát egy éve ugye Staffordért marhán aggódtunk, hogy mi lesz, hát folyamatosan a hátával voltak sérülés gondjai, aztán letolt egy MVP évet, ezek után nyilván itt ezen a ponton nem fogunk Stafford egészségéért izgulni, de azért nem ártana, hogyha legalább az alapszakaszt így végigfutkároznák. Hát a védelem meg. A Brett Coleman-éknek a YouTube videója volt a témával kapcsolatban, hogy az, hogy a Myles Garrett a Rams-be került egy tréd által, az olyan, mintha a bosszú állók cseréltek volna Thanosért. Ez konkrétan undorító, hogy ezt így megcsinálhatták. A liga legjobb védelme lettek, a liga legjobb front sevenjével, kimagaslóan a legjobb pass rush szerintem belülről, és az, hogy amit kívülről ez a Myles Garrett, Byron Young duo, és akkor még egy-egy Josiah Stewart snap, amit lehozhat. A futás elleni védekezés az kérdélesebb lehet, ugye a linebackerek nem kiemelkedőek, de ezen a ponton ez kit érdekel, és hát a secondary. Ami lehetett volna a gyenge pont, és onnan elzavartak szinte mindenkit, kivéve Cam Curlt, őt visszaigazolták, ezt marha jól tették, megvan a safety duójuk Curl és Kincsen személyében, és hát leigazolták Trent McDuffie-t, a Chiefs legjobb kornerét, meg Jalen Watson-t, a Chiefs második legjobb kornerét, hogy akkor mostantól itt játszanak. Fantasztikus ez is, tehát, hogy itt van egy ellenállhatatlan pesztrás, és egy olyan szekönderi, ami még egy rossz pesztrás mellett is tudna jó lenni. De hát itt nem lesz rossz pesztrás.
És akkor ebből még lehet
fantasztikus az a védelem.
Tehát, hogy, és akkor ebből még lehet visszajön Aaron Donald.
Igen, tehát, és akkor lehet visszajön Aaron Donald.
Ha már pesztrás. Csak így mellékesen.
Tehát igazából ezt a csapatot akkor lehet majd megverni, hogyha jönnek a sérülések, és problémáik lesznek, vagy nem tudom, belső feszültségek, vagy akármi, de hogy ez a keret, ez egyszerűen, és nem csak az, hogy tele van sztárral, hanem mindenki a helyén van, ez értelmesen van felépítve, nem olyan, mint hogy LeBron elment a Sixers-ben, értitek, tehát, hogy ez egy más jellegű All-Star keret, egészen hihetetlen, hogy milyen szinten kiemelkedik nálam ez a keret az egész ligából most jelen pillanatban. Szóval nálam is ők az esélyesek az egészre. Tavaly is ők voltak már, de hát ez a csapat sokkal jobb, mint a tavalyi.
Kb. Mindent elmondtatok, tényleg csak az a kérdés a Ramsnél, hogy az ember hol próbál meg valahol belekötni, és akkor meg lehet találni, hogy Stafford mennyire öregszik már, hogy valóban a, mondjuk a Nakua kiesik, akkor azért nem biztos, hogy a VR felhozatal tudja majd pótolni, de itt is úgy gondolom, hogy tök mindegy, mert van akkor hat tight end, és akkor megállás nélkül heavy formation is működni fog. Mondtad, Bence, a futójátékot, ők már tavaly is, amint elkezdték Kurumot egy kicsit bevonni, abban a pillanatban a legjobban futó csapat lett, IP, DVOI minden alapján, tehát ezt most is várom. Igazából a támadófalban lehet talán belekötni két helyen, az egyik, hogy támadófal közepe öreg, és nincs mélység, de ez kb. A legtöbb csapatra igaz, szóval ez tényleg szőrszálhasogatás, ami viszont már valósabb az a két tackle, ugye Alaric Jacksonnál benne van egy eltiltás esélye, és akkor Questenberry megy be a helyére, és hát az nem túl jó, és akkor nagy kérdés, hogy Warren McLendon a korábbi ötödik körös, akinek tavaly volt egy berobbanó szezon, ő fent tudja tartani ezt a szintet. Tehát a két tackle az, akinél az offenszben leginkább érzem, hogy probléma lehet. Védelemben őszintén sehol. Most mondtad a két linebackert, mind Nate Landman, mind Omar Spates, ugyanaz a középre megyek, előre megyek, megelőzöm a futás típusú beteg állat. Sean McVay-éknek úgy tűnik, hogy csak ilyen kellett, mert coverage-ben mind a kettő borzalom, de akkor meg ott van a secondary, ami meg működni fog, és látom magam előtt, hogy adott helyzetekben betolják McDuffie-t középre, és bejön helyére Forbes a szélre, aki ugyan nem jó, de McDuffie meg középen lesz egy olyan fegyver, amiatt nem is kell, hogy a szélén olyankor valaki jó legyen. A védelemben nem tudok egyszerűen hol belekötni. Az mindenféleképpen működni fog, főleg azután, amit tényleg itt Myles Garrett-tel meg esetleg Donáldal történik. Az offenszben is egy a támadó falnál érzem, hogy gondok lehetnek. Mindenhol másról úgy vagyok vele, hogy ez a csapat túl fog élni. Reméljük Stafford is.
Még egy dolgot felejtettem el, ami szerintem nagyon jó lesz nekik, hogy mint az offenzív koordinátor, ez a Nate Shell Haase nevezett úriember, illetve ugye a defensive koordinátor Chris Sula 10-10 helyre interjúztak, és itt maradtak. Egészen hihetetlen, hogy egyik se lett sehol vezetőedző.
Azért nekem is nagyon tetszett Los Angeles, szóval megértem őket.
Igen, tehát hogy még ők is itt maradtak, tehát hogy tényleg minden abba az irányba mutat, hogy ez most jövőre úgy összeáll, hogy szarrá vernek mindenkit. De hát tudjuk, hogy az NFL-ben ez nem így működik, úgyhogy majd meglátjuk tényleg.
Bár én még nem voltam Los Angelesben, de engem annyira nem feltétlen vonz, hogy az amerikai városok közül az egyik legkevésbé, de én elhiszem neked, Matyi, hogy nagyon jó hely, szóval ilyen szempontból értem, hogy maradtak. Meg azért szerintem Sean McVay mellett dolgozni nem egy rossz dolog, tehát amit azért tudunk róla, az alapján így egészen jó munkahely lehet a Ramsnél lenni. És akkor még McVay kapcsán, hogy a futójátékot említettétek, azért az zseniális, ahogy használja ő a tight endjeit, meg mondjuk a Pukanakuát, kb. Ilyen fullbackként, amikor keresztül küldi a támadó falon, és utána meg mondjuk ebből csinál passzkoncepciókat, meg azért sokszor olyan futásblokkolásokat csinál a Rams, hogy így nem érted, mi történik, de mégis tökéletesen kivitelezik. Szóval azt csak megerősíteni tudom, hogy a futójátékuk az zseniális. És akkor még a linebackerekre akartam itt reagálni, hogy volt egy időszak, amikor azt mondták, hogy hát igazából nem érdekel minket a linebacker poszt, valami random embereket összekukázunk az utcáról, akkor azért az elkezdett problémát okozni, és akkor azt mondták, hogy jó, nekünk nem kellnek ezek a coverage linebackerek drágán, futást azt fogják, a többit meg majd megoldjuk, és egyre inkább úgy néz ki, hogy igazuk van, tehát, hogy megint csak, amit korábban mondtam, iszonyatosan okosan építkeznek, és amellett, hogy egyébként összeraktak egy All-Star csapatot, kb. Moneyballoznak is. És mindent rendben a liga előtt vannak. Óriási szerintem.
Igen, ez most jó annyi még, Peti, hogy Los Angeles, a belváros meg a külrész az olyan, mint a GTA 6-ban, azt meg tudod ismerni, de a Venice Beach vagy az Observatóriumtól lenézni az életre szóló élmény. Szóval azt csak elhanni
tudom. Ezt mondjuk megadom, vagy ezt elhiszem, úgyhogy akkor ezt felírom magamnak.
Na és hát akkor tavalyi 12-5. Mit mondtak?
Ó. Fölötte. Nagyon nem is vitatjuk. Aki ezt a csoportot meg akarja nyerni, annak szerintem 12-5 fölött kell teljesítenie.
Én 13-4-et írtam meg, én is. Nehéz a sorsolás egyébként, de ez a csapat, akinek odaadod a rangadók nagy részét.
Igen, nehéz a sorsolás, meg erős a csoport, de szerintem nem lesz problémájuk azzal, hogy megnyerjék. Meg a többieknek is nehéz emiatt.
Igen. Na hát akkor hozom a harmadik csapatot, akik miatt még szintén erős ez a csoport. Most
a Cardinals.
Nem, hát Matyi, tudom, hogy te szeretnél a Cardinalsról beszélni, úgyhogy én beszélek a 49ersről, mert így ma, augusztus 11-én még azért van annyi jó játékosuk, aki egészséges, hogy komolyan vegyük őket. Lehet, hogy mire kikerül az adás, már nem lesz. Mert hogy ez a csapat megint már most meg van sérülve. Lehet, hogy nagyon úgy néz ki, hogy megint félkerettel kell a Friskónak valahogy egyébként a liga legerősebb csoportjából bejutni a playoffba, pedig ebben az off-seasonben most nem lehet azt mondani, hogy nem próbálták meg. Tehát, hogy nekem tetszik, amit csináltak az off-seasonben, és nekem még a draftjuk is tetszett, ahhoz képest nyilván, hogy ez egy 49ers draft volt. Tehát, hogy igaz voltak olyan játékosokat, akik elhiszem, hogy idén, hogyha egészségesek maradnak, és hát nem fognak egészségesek maradni, mert nem lehet, de ha mégis egészségesek maradnak, akkor egyébként abszolút bennük van, hogy jók legyenek, és a drafton is azért hoztak olyan játékosokat, akiknek lehet impaktjuk, lehet, hogy kezdjük az elejétől, tehát, hogy igazából ami Kyle Shanahan az edző, és reméljük, hogy le tud ülni a kispadra, mert neki is balesete volt, meg Brock Purdy egy kb. Ilyen top 10 körüli teljesítményre képes, van egy okés támadófal Trent Williams vezetésével, és ott van Christian McCaffrey, aki most tavaly nem sérült meg, nem tudom, hogy idén mi lesz, de ő ott van, meg tényleg így az egész koncepció az így egyben van. Addig ez a csapat meccseket fog nyerni, pozitív mérleggel tud végezni, és nagy eséllyel be tud jutni a rájátszásba, de nyilván nézzük meg, hogy mi az, ami miatt esetleg ez nem történhet meg. Tehát buktak azért nem kevés elkapó mélységet, és ezt igyekeztek is pótolni, sőt, még talán mondhatnánk is, hogy jobbak, mint tavaly. Ugye Mike Evans, meglátjuk, hogy még mi van benne, illetve hogy ő hogyan tud kinézni Tampán kívül, de őt beírhatjuk azért ebbe a csapatba abszolút, mint egy igazi első számú elkapó, meglátjuk, hogy tényleg mire lesz majd képes. És úgy látom, hogy azért viszonylag ki fogják tudni lábon hordani majd a Ricky Pearsall sérülést is, aki engem annyira azért soha nem hozott lázba. Így, hogy azért Debo Samuelt idehozták, aki nyilván már nem a régi, de ha valahol még elhiszed, hogy jó lehet, akkor az itt lesz, ahol szupersztár volt. Tök jó, hogy idehozták végül. Leigazolták Christian Kirköt, aki szintén, még mindig mindenkinek van olyan emléke, hogy ő egy jó játékos. Nem tudom, hogy összeáll-e neki valaha, de én adom, hogy legalább őt így megpróbálták zárójelőt. Remszbe is elnéztem volna a harmadik számú elkapóként így legalább szezon elején. Úgyhogy adom, hogy megpróbálták. És akkor, hogy esetleg látunk-e majd valamit Striblingből az első évben, az kérdőjeles. Hát valószínűleg, hogyha ő lesz egészséges, akkor fogunk, mert hogy biztos, hogy a sok 30 évesből valaki ki fog dőlni, ha nem mindenki. Én azért viszonylag magasabban voltam vele, mint a konszenzus, így is azért Richardekért, de én bízom benne, hogy azért ő fog működni. Nagyon magasan volt vele a 49ers is, úgyhogy meglátjuk, hogy tényleg benne mi van. Igen, csak George Kittle is majd egyszer visszatér, nem tudom, hogy mikor. Tök jó lenne, hogyha majd lenne olyan pillanat, amikor ők egyszer egészségesek azzal a Jake Tongis-szal, akit visszaigazoltak, és ugye azt se tudta senki, hogy ő kicsoda egy évvel ezelőtt, aztán végül ő volt az, aki tight endet játszott tavaly ebben a csapatban. Voltak nem rossz momentumai, úgyhogy megnézném, hogy esetleg ők ketten együtt is pályán tarthatóak-e. És hát ott a védelem, ahol továbbra is nagyjából minden attól függ, hogy ha még Fred Warnert el is fogadjuk, hogy ő egészséges, még a legjobb linebackere, amíg ő van, addig ez a szintezi rendben lesz. Nagyon kellene, hogy Nick Bosa visszatérjen a régi formájához, és szintén egészséges maradjon, mert ha Bosa kidől, ami mostában mindig megtörtént, akkor gyakorlatilag senkiben nem bízok passzsietetés tekintve. Mikael Williams-t én már prospektként se szerettem, aztán ugye megsérült. Ő is inkább futás ellen volt jó mindig is, mint passzsietetésben. Most, hogy ő hogy tud visszajönni, hát nem tudom, marhá kéne tőle a breakout, csak nem tudom, hogy ezen a ponton ez elvárható-e. A védőfal közepébe ugye trédeltek a Dallashoz Osa Odigizuváért, ő azért előrelépés jelenthet a többiekhez, a sok fiatalhoz képest, ott azért egész jó kis rotáció van. A védőfal közepének megadom, hogy abban lehet egy belső fejlődés a másodéves játékosoktól, vagy esetleg Grayson Haltontól. Visszahozták Greenlaw-t Warner mellé. Mondhatjuk, hogy ő is csak itt volt jó valaha, amikor Warner mellett játszott. Tehát Fred Warner mellett viszonylag könnyű második számú linebackernek lenni. Nála is az egészség egy hatalmas kérdés, ő is itt is megsérült, a Broncosba is sérült volt, most, hogy itt összetud-e neki állni, nem tudom, de igazából tök mindegy, hogy amíg van Warner, addig a linebacker szoba az rendben lesz. És hát a secondary az lehet egy X-faktor, srácok, mert tele vannak fiatalokkal, viszonylag én még mélységet is látok, idehozták Nate Hobbs-ot, aki azért ideális esetben kezdeni nem fog, de legalább mindig egy kis veterán prezenc is van így az egész sztoriban. Tele vannak ok és kezdő játékosokkal, úgyhogy hogyha itt esetleg egy Lenoir tud előlépni igazi első számú cornernek, tovább fejlődik Upton Stout, Malik Mustafa még jobb lesz, meg ez a safety sor az tényleg az még úgy alakulhat, hogy lesz a rotáció. Abszolút látom az upside-ot a secondary-ben. Úgyhogy a védelem az így egész okés lehet, de mondom, tehát hogy Nick Bosától kell egy igazi edge-egy teljesítmény az egész évben, mert hogyha nem lesz jó a passzsietetés, akkor viszont tartok attól, hogy nem lesz elég jó ez a secondary se. Viszont ami pozitívum, hogy a sorsolásuk az egészen könnyűnek néz ki ahhoz képest, hogy mondjuk nyilván mi van a Seahawksnál meg a Ramsnél. Itt szerintem bízhatnak abban, hogy ebből kijön egy pozitív mérleg, akár két számjegyű győzelem is, amivel meg lehet a playoff. Nyilván viszonylag kevés esélyt látok arra, hogy a csoportot megnyerjék. Azt még úgy se látnám, hogyha amúgy mindenki egészséges lenne, és hát ez már ugye ezen a ponton sincs így. Nem tudom, hasonlóan, mint a Ramshez, nekik is saját maguk a legnagyobb ellenségeik, csak itt kicsit más okok miatt. Nem tudom, ti mit gondoltok róluk.
Egy pár dolgot azért máshogy látunk, mondjuk nem az offenszben, már ott csak annyival egészítenélek ki, hogy én az öreg fiúktól tartok, hogy miattuk mehet dugába az egész, hogy tényleg Evans, Trent Williams, George Kittle, meg CMC, hogy közülük, hogyha többen pont most kezdenek el szignifikánsan visszaesni, akkor az azért meglátszódhat, és szerintem Purcell kiesése azért jelentősen, mert se Deebo Samuel, se Christian Kirk tippre még az újonos Stribling se fogja majd őt pótolni, és akkor tényleg Evanson lesz az egész teher, meg marha érdekel, hogy ők mit láttak Kalon Blackben, akit ugye kicsit berícselve a harmadik körben hoztak el, mert én egy ötödik, hatodik körös futót láttam benne, de hát majd mondják meg. De hogyha nem lesz szignifikáns sérülés mennyiség, csak a szokásos, akkor szerintem az offense hozni fogja azt a szintet, amivel tavaly is top 3 körül voltak. Szóval tényleg a támadó során, ha csak nem hal meg mindenki, és még utána újra mindenki, akkor rendben lesz az offense. A védelem már érdekesen, mert a front seven nekem nagyon tetszik, a secondary meg nagyon nem. mert a frontban azzal, hogy hozták Osa Odigizuát és Grayson Haltont a draftról, azzal talán végre ezt középső peszrássuk, a két tavaly draftolt Nose Tackle-nek, Collinsnak, meg Westnek másik évre mutatniuk kell valamit, de akkor végre a futásvédekezés is rendben lehet. Az edge rusher felhozatal nekem nagyon bejön, mert Nick Bosa meg Michael Williams mellé érkezett Keon White, aki ugye egy hatalmas méretű, hát szélső siettető, inkább szélső betontömeg, meg Romello helyt a draftról, aki meg az ellenkező oldal, aki meg egy könnyű speed rusher, és nagyon szeretem egy csapatban ilyen eltérő típusú edge-ek vannak, akiket tudnak különböző helyzetekhez kombinálni. A két linebackerről nem kell beszélni, hogy királyok lesznek. A secondary viszont szerintem ilyen mid vagy bust, amit én velük tudok mondani, mert a plafonjuk szerintem az, hogy ők egy közepes secondary lesznek. Én Renardo Green-től sokat nem várok, Demodore Lenoir sosem volt igazán jó, Upton Stout kicsi és marha lelkes, de nem működik annyira, inkább Nate Hobbs az, akiben bízom, hogy bemegy Nose-ban. A két safety pedig, hát így, nem tudom, Malik Mustafa talán egy kicsit csalódás, Jair Brown sose volt jó, szóval nekem ez egy gyenge secondary, akiből legfeljebb egy közepes teljesítményt látok, és azt is csak a jó napjukon. Tehát ez nekem a fő eltérés azzal szemben, amit te mondtál, Bence, viszont minden másban talán kicsit több a megelőlegezett bizalmam a front sevennel szemben, de tetszik, amit csináltak a defensive line-nal, tehát tudok emiatt lelkesedni, az offense meg király lesz, szóval a secondary-t leszámítva minden mással pozitív tudok lenni, és ha minden más működik, akkor a közepes secondary is rendben kell, hogy legyen.
Fú, egyébként a defense... A defense-ben a secondary nekem se feltétlenül tetszik annyira, szerintem ott kimondottan sok az igazán középszerű játékos, és persze az benne van, hogy valakinek éppen jó hete lesz mindig, de azért én is látok ott problémákat Matyihoz hasonlóan. És az egész csapat többi részével kapcsolatban meg tényleg az, amiről beszéltünk, és amire vissza kell térni folyamatosan, az a sérülés hullám. Tehát, hogy az szerintem már most látszik, hogy itt gondok lesznek ilyen téren. Tehát, hogy múlt héten volt olyan edzésnap, amikor a rosternek, a 90 fős rosternek több mint a 20%-a hiányzott az edzésről. Tehát, hogy az valami iszonyat sok, és most az elmúlt napokban nem edzett Nick Bosa, nem edzett Christian McCaffrey, fáradtság, meg ilyen izommerevségre hivatkozva, tehát, hogy itt óriási gondok lehetnek, és még abban se vagyok biztos, hogy a normál rájuk jellemző sérülés hullámot túlélik, mert hogy én nem nagyon látok mélységet ebben a rosterben. És még az offense oldalon nem is nagyon aggódok, mert azért, hogyha valamit tudunk Kyle Shanahanről, akkor az, hogy amíg vannak elérhető NFL csere szintű játékosai, addig valahogy mindig el fog működgetni ez az offense. Nagy visszaesés nem fog jönni, de én a defense-t azt kimondottan féltem sérülések esetén, és én azt gondolom, és van egy ilyen félelmem velük kapcsolatban, hogy a szezont azt jól fogják kezdeni, utána viszont majd egy viszonylag nagyobb visszaesést várok, ahogy szépen beütnek a sérülések, mert én azt gondolom, hogy elnézve ezt a 49ers-t, ez jelenleg nem az a kérdés, hogy lesznek-e, hanem hogy mikor. Mikor jön majd a masszív sérülés hullám, és megint attól félek, hogy elfogynak a szezon végére. Ebből a szempontból ez egy ilyen tipikus 49ers szezonnak néz ki. És azért sajnálnám nagyon, mert hogy egyébként elnézve ezt a rostert, meg a kezdőiket, hát azért ebben nem sok újabb menet van. Tehát, hogy te az offense-ben, hogyha engedjük a Mike Evans, Deebo Samuel, Christian Kirk, hát szerintem összesen nincs bennük öt jó év. Christian McCaffrey el fog használódni, főleg a futók azok viszonylag gyorsan el tudnak, és azért kapott bőven terhelést. Trent Williamsről szerintem három éve gondoljuk úgy, hogy az utolsó évére jön vissza. Kyle Juszczyk nem lesz fiatalabb. George Kittle sérülésből jön vissza. Én itt nagyon, nagyon féltem őket, és nincsenek ilyen szempontból jó érzéseim velük kapcsolatban, pedig ez a roster ezt sokkal többre lenne hivatott ennél. És ugye Matyi említette a Kaelon Black-et, még annyit így zárásként hozzátennék, hogy ő ez a szokásos Shanahan-féle harmadik körös futóbaszt. Tehát, hogy két-három évente kell egy ilyet hozni, hogy helyreálljon az egyensúly az univerzumban, mert ez tényleg ilyen kötelező elem lett.
Nagyon igen, csak kíváncsi vagyok, hogy egyszer végre valakinél no, nekik lesz igazuk, és nem nekik.
Egyébként a legkisebb esélyt az eddigiek közül Kenon Blacknél látom arra, hogy bejöjjön. Tehát ilyen szempontból egyébként jól állunk, mert hogy akikre azt gondoltuk, hogy fú, mennyire jól illenek abban, amit Shanahan akar futtatni, azok mind fejreálltak. Én Black kapcsán annyira nem értem, és nem várok tőle sokat. Ebből a szempontból lehet, hogy ő lesz a megváltó. Eljön a messiás, akit megígértek nekünk.
Itt a legnagyobb katasztrófa potenciált nem beszéltem róluk, de a támadófalban látom, tehát abban tök igazad van, hogy Trent Williams egyszer vissza kell, hogy essen, de hogy igazából rajta kívül is még kettő jó játékos van, és ott viszont mélység, tehát a Kyler Willis, azt tudom, hogy Petit mi szeretjük, Matyi nem. Tehát ő lesz kb. Akit beraknak akár beik pozícióba szerintem, hogyha kidől bárki, és akkor ennyi volt. Tehát, hogy hú, a támadófal az azért tényleg gatya.
Én tavaly nagyon lehúztam a támadófalat, és nagyon jól működött ahhoz képest, hogy mennyire lehúztam, szóval én jelenleg ilyen pozitív, optimista, megbűnhődő vagyok azzal szemben, hogy szerintem rendben lesz a támadófal. Persze, meddig nincs szignifikáns sérülés.
Igen, szerintem tavaly viszonylag a támadófal az így egyben maradt.
Igen, őket valamennyire az elkerülték a sérülések.
Igen, szóval itt tényleg egy sérülés, és szerintem katasztrófa. A védelemben viszont én még mindig úgy vagyok, srácok, amíg a Nick Bosa, Fred Warner duó van, addig van olyan mélység, hogy igen, a secondary-ben abszolút egyetértek veletek, hogy itt maximum átlagos, vagy átlag alatt egy-kettővel vannak játékosok, de itt, amíg a Nick Bosa, Fred Warner duó van, addig ez így kb. Oké. És te védőfal közepében is azért van mélység. Én utálom ezt az edge roomot, nem tudom, hogy te ebben mit szeretsz, de van benne mélység, akiket fel lehet rakni a pályára, ebben igazad van. De onnantól kezdve, hogy Bosa vagy Warner kidől, onnan mindegy, mert...
Már mint, akkor... Mi az, hogy mit utálok benne? Ott van Nick Bosa, aki király, és mellette valakinek... Igen, mellette valakinek meg működnie kell, és arra van három különböző stílusú játékosuk. Szerintem ez király. Tehát ha van egy egyértelmű domináns liga elite pass rusher-ed, akkor a túloldalra meg berakhatsz három különböző típusú, mondjuk úgy, hogy ígéretes, potens játékost. Na, szerintem az egy marha jó dolog.
Egyik se ígéretes, egyik se potens, egyiket se szeretem.
Jó, hát héter vagy.
Én sem vagyok elájulva tőle, meg tegy az, hogy oké, hogy amíg van Bosa meg Warner, de hogy ez meddig lesz? Tehát, hogy most tényleg tudom, hogy nincsenek rá kutatások, nem lett bebizonyítva soha, de ott van az a rohadt elektromos állomás az edzőpálya mellett. Az vajon meddig fogja eltűrni, hogy ezek a játékosok pályán vannak? És tényleg, és ráadásul szerencsétlen Nick Bosa, persze, tehát, hogy amíg egészséges marad, de hát könyörgöm a fickónak, meg megnézzük akár a családon belül, a tesónak is azért komoly problémái voltak egész karrierje alatt a sérüléseivel. Lassan Nick Bosának is úgy omlik le az izom a csontjairól, mint amikor nem tudom, egy ilyen smokerben egy oldalas csinálsz, és így kihúzod belőle, tehát, hogy olyan izom problémái, olyan súlyos problémái vannak már, és akkor még tényleg erre az elektromos állomásra pont a napokban néztem azt, hogy egyébként a két leginkább sérült csapat a ligában jelen pillanatban, azt szerintem kimondhatjuk, hogy a 49ers meg a Panthers. Na most a 49ersnél már tudjuk, hogy már kb. Ilyen Mordorhoz hasonlítják, meg Csernobilhoz, meg nem tudom ezt az elektromos állomást, na de hogy a Panthers edzőpályája mellett futó útnak a túloldalán tudjátok mi van? Egy ugyanilyen elektromos állomás. Most lehet azt mondani, hogy ez véletlen. Kezdek szkeptikus lenni.
Szerintem tök jó magyarázat.
Hú, de jó, hogy nem itthon edzek, mert pár utcára van egy hatalmas E.ON telep, úgyhogy akkor még én is megsérülnek.
Abszolút. Na, hát nincs más hátra, mint hogy akkor tippeljünk. Tavalyi 12-5-höz képest, akkor kezdem én alámegyek. Én 10 hetet várok a 49ers-től.
Én pusolom. És 10-11 győzelmet.
Én pusolom, szerintem ugyanezt fogják hozni.
12-t.
Aha. Könnyű a sorsolás.
Ez fel lesz akkor a közös sorrendnél.
Nem, menni fogok veletek a közös sorrendnél, de nekik a legeslegkönnyebb a sorsolásuk az egész csoportból. Mindenki másnak ilyen 25-32. Hely között van, nekik meg van mi 7. Szóval azzal, hogy ők csak harmadikak lettek tavaly, azzal megint egy nagyon könnyű sorsolást hoztak össze, és mint hogy tavaly is nagyon könnyű sorsolásuk volt, Jó, akkor tavaly ennél könnyebb volt, de hogyha most kevesebb ember sérül le, mint tavaly, akkor az kiegyenlíti, ugye az egy kicsit nehezebb, még mindig marra könnyű sorsolást, és pontosan ugyanott fognak állni, mint tavaly. Nekem ez a logikám.
Jó, Matyi, hát akkor Cardinals.
Jaj, de jó, olyan lelkes vagyok. Az off-seasonről azért túl sok mindent nem mondanék el, mert rengeteg távozó volt, rengeteg érkező. Igazából ez a tartsunk meg párat, pótoljuk hasonlóval, vagy egy kicsit jobban mentalitás volt, de most nagyon nem fog senki se lázba jönni, hogyha Isaac Seumalót vagy Sean Murphy Buntingot fel fogom sorolni. Ugye Kyler Murray elment, de ezzel már számoltunk. És a távozókról is most egy Jonah Williams vagy egy Calais Campbell nem fogjuk ma már úgy érezni, hogy ők különböző, különösenben szignifikánsak. A draftjuk már ugye érdekesebb volt, ugye 1/3-ra rámentek Jeremiah Love-ra, ami számomra egy kellemetlen meglepetés volt, mert ez a csapat ez jelenleg ilyen 4 kezdőfutó felállással van, és akkor közülük hoztak egy újabb fiatal sztárt. Valószínűleg működni fog Love, majd fantasyban nagyon szeretnénk őt elvinni, de egyébként kicsit talán túlzásnak éreztem, amikor egy csomó problémájuk volt. De aztán érkezett Chase Bizontis, akire nagy szükség van a fal belsejében, mert mondjuk Isaiah Adams-et, vagy jövőre Isaac Seumalót, aki már azért elég üreg ki lehet váltani, és aztán jött hát Carson Beck a harmadik körben. Tudom, hogy vannak köztünk olyanok, akik annyira nem kedvelik Carson Beck-et. Én voltam vele az optimista, aki azt mondta, hogy a harmadik körben már látom, hogy elvigy egy olyan csapat, ahol van egy jó támadófal, mert ő egy jó fal mögött szerintem képes a 32 legjobb irányítóban lenni. Értsd úgy, hogy valahol a 30. hely környékén egy tényleg jó támadó fal mögött. Na most ehhez képest elvitte a Cardinals, ahol hát inkább bottom 10, mint top 10 támadó fal van, és akkor ehhez képest jött a Hall of Fame game, ahol Carson Beck megmutatta, hogy ő a legjobb irányító a világon. Azért nagy reményeim nincsenek vele szemben sem, Jacoby Brissett fog valószínűleg kezdeni, és vele igazából működött ez a csapat, de én nagyon kíváncsi lennék Beckre tétmérkőzésen is, meg hosszabb távon. De itt a QB kérdés az ugye folyamatosan egy levegőben lógó dolog lesz, még Gardner Minshew sem lehet kizárni, hogy bekerülné a pályára. És akkor mondjuk menjünk a támadófal irányából. A jobb oldala nem, vagy a bal oldala nem olyan rossz. Paris Johnsonnal, Seumalóval, meg középen Froholttal, tehát ez rendben van. A bal oldal kérdéses, hogy Isaiah Adams tudja folytatni azt a nem rossz formát, amivel indított, majd kicsit visszaesett, vagy Chase Bizontisnak rögtön lesz. Bizalmat szavaznak Bizontisnak. És hát Elijah Wilkinson szerintem borzasztó, tehát a jobb tackle poszt az egyértelműen hiány, és azra nem is raktak prioritást, különösebben az off-seasonban se draftom. Úgyhogy nekem az egy nagy probléma, úgyhogy a falért nem tudok lelkesedni, viszont mögötte a futók valószínűleg így is, úgy is egymást rotálva tök sokat fognak rohangálni, tehát legalább ez érdekes lesz. Az elkapoknál ugye Michael Wilsonnak volt tavaly egy meglepően hatalmas berobbanó éve, főleg a szezon második felében, garbage time-ban folyamatosan kapdost el a passzokat Prissettől, ami nekem fantasy győzelmet is hozott. Itt nekem inkább az a nagy kérdés, hogy Marvin Harrison végre fog-e bármit mutatni abból, amit így várnánk tőle, amit a neve megelőlegezett számára, vagy ő elindul a bust vonalon, vagy csak el kéne cserélni egy normális csapatban, nem tudom. Minden esetre most így Kendrick Bourne-nal kiegészülve nem rossz ez az elkapó felhozatal, de azért annyira lelkes nem tudok lenni, amíg nem mutat valamit Marvin Harrison, meg Michael Wilson nem tudja fenntartani azt a formát, amit tavaly a szezon másik felében mutatott. A Titan-deknél ott van Trey McBride, aki fantasztikus, rá továbbra is lehet számítani. Szóval összességében ebben az offense-ben azért vannak disztonáns dolgok, vannak kérdéses dolgok, leginkább a legnagyobb kérdés a QB, de van, amiért lehet lelkesedni, például az, hogy lássuk, hogy hogyan rohangál Jeremiah Love. És akkor áttérve a védelemben, na itt már egy kicsit, hát nem azt mondom, hogy kevés vagyok lelkes, de itt sokkal több szőrszálat tudok hasogatni. A védőfalban vannak fiatalok, akik érdekesek lehetnek. Ugye Darius Robinson most már harmadik évére jó lenne, ha mutatna valamit. Walter Nolan a második évére tök jó lenne, nem sérülne meg, és mutatna valamit, mert tavaly az a pár meccses mint amit láttunk tőle, az csodálatos volt. És akkor engem marhára érdekelnek Caleb Proctor is, de tudtom, ma belőle semmit nem fogunk idén látni, mert azt hiszem már most ilyen season ending ilyen van. Tehát itt az a fő problémám, hogy mondjuk a védőfalnál, akik érdekelnek, azokból nem biztos, hogy annyit fogok látni, mint szeretnék, Walter Nolannek tudok szurkolni. Kérdéses a passzrás, mert Josh Sweat akkora ellenére nem rossz, de jelenleg ő is sérüléssel küzd, és mögötte hát csak reménykedni lehet, hogy egy BJ Ojulari vagy egy Jordan Birch esetleg végre mutat valamit, nem érzem, hogy a passzrás olyan arcletépő lenne. Hát a linebacker sor az egy csoda, az a legrosszabb az egész ligában, hogy olyanok fognak kezdeni, akik máshol harmadik-negyedik számúak lennének, szóval ők sok szót nem is érdemelnek. A secondary szintén tud érdekes lenni, mert itt is ott vannak a fiatalok, Will Johnson, Denzel Burr, Garrett Williams, de akár Max Melton, vagy ki volt az a srác, akit én nagyon kedveltem, Sterling Thomas, akit én például marhára bírtam, akik mind olyanok, hogy mutattak már életjeleket, de aztán visszabestek, sérültek, nem láttuk őket egyszerre a pályán. Tehát a secondary szintén egy olyan része, és leginkább ez érdekel engem a defense-ben, hogy a cornerek, a fiatal cornerek majd hogyan fognak működni, mind a szélen, mind a slotban, mert safety-ben Buda Baker mellett most akár Darion Taylor, Demerson, akár Keaton Crawford, akár Andrew Wingard el lesz, most az annyira nem számít. A fiatal cornerek érdekelnek, hogy végre egészségesek maradjanak és mutassanak valamit, de ameddig az offense-ben a QB-t éreztem a legnagyobb kérdésnek, addig a defense-ben rengeteg olyan pontot tudok találni, ami alapján nem tudok pozitív lenni a csapattal, legfeljebb csak megtalálni azokat az egyéneket, meg azokat a player roomokat, akik miatt tudok lelkesedni, vagy tudok érdeklődni, vagy egyáltalán meg akarom nézni, hogy mit tudnak csinálni. És akkor ugye kerülgetve a forvokását, ez a csoport brutális, a Cardinals a közelébe sincs annak, hogy bárkivel is felvegye a versenyt. Nagyon hamar lényegtelni fog válni az ő szezonjuk, talán még a saját szurkolóik számára is, hogy mennyire hamar és mennyire mélyen, az egy más kérdés, de tényleg az egész Cardinals jelenséggel szemben azért idén nehéz lesz lelkesedni.
Ja, abból szempontból tudok lelkesedni velük kapcsolatban, amit te is elkezdtél itt pedzegetni, hogy azért vannak ügyes, biztató fiatal játékosaik, akik miatt érdemes lehet őket nézni, és kideríteni, hogy kik lehetnek ennek a rebuildelő csapatnak a jövőbeli építőkockái. Szerintem ebből a szempontból kimondottan érdekes lesz őket nézni, mert tényleg azért az offense-ben az általában említett Jeremiah Love, a Chase Bizontis, ha csak a rookie-kat nézzük, Michael Wilsonnak tavaly 1000 yardos szezonja volt, Marvin Harrison Jr. a draft pozíciójához képest gyenge, de egyébként egy teljesen vállalható wide receiver 2-nek tűnik. Nagy kérdés persze, hogy innen fentebb tud elépni, de azért tényleg ő max ahhoz képest csalódás, hogy hol meg milyen elvárásokkal választották ki, de azt gondolom, hogy azok az elvárások azért túlzóak is voltak, tehát ilyen szempontból nem igazságos őt azért elővenni. De a defense-ben Walter Nolan tavaly fantasztikus volt, amikor játszott, akkor a liga egyik legjobb defensive tackle-je volt, persze, hogy ez milyen kis mintán történt, az alapján azért nem biztos, hogy érdemes őt ilyen magas polcra tenni, de nagyon várom, hogy őt újra lássam játszani. De a secondary-ből Buda Bakert imádom, hogyha az idősebb játékosokat nézzük. Will Johnson óriási stílnek tűnt a tavalyi drafton. Tehát, hogy vannak ezek a fiatal játékosok, kisebb nevek, akik miatt érdemes lehet egyébként őket nézni, és nekik szurkolni. De van, ahol az ideális szezon, én azt gondolom a Cardinals számára az, hogyha rengeteg meccset veszítenek el, néhány jó egyéni teljesítménnyel. És egyébként ez így kb. Meg is van ennek az alapja, mert hogy tényleg ahol viszont nem ezek a játékosok vannak, ott valami egészen pocsékul néznek ki. Tehát, hogy mondjuk a Zayvon Collins, akit már csak azért kell játszatni, mert annó picket adtak érte, aztán valahol pályára kell rakni. Mac Wilson 3 évese volt már jó. Cody Simonról inkább ne is beszéljünk. Andrew Wingard a középszerűségnek a megtestesítője, és neked az offense oldalon azért a támadó falban több a kérdőjel, mint a biztos pont. Ami viszont mondjuk tetszett, az Isaac Seumalo, most már nem is azt mondom, hogy tetszett, mert ambivalens érzéseim vannak Isaac Seumalóval kapcsolatban. Nekem ő az a játékos, akit azért igazolsz le, hogy adjon egy kis stabilitást, ami mögé mondjuk be tudsz rakni egy rookie QB-t. Egy csomó ilyen dolog volt, ami nekem arra utalt, hogy oké, készítjük a terepet ahhoz, hogy játszhatjuk egy fiatal irányítót, de hát közben meg az a terv, hogy Jacoby Brissett kezd, meg hát valamilyen szinten jogos is, mert vele tudják, hogy tudnak meccset veszíteni, és nekem ezért nem tetszett a Carson backpick leginkább, hogy egyszerűen nem illik abba, amit ők csinálni akarnak, mert most előttek egy harmadik körös picket egy olyan játékosra, aki ideális esetben nem fog pályát látni, és a jövő évi drafton meg kihúzhatják a valódi QB1-et. Tehát, hogy Ha meg pályát lát és véletlen nyer pár meccset, akkor mi történik? Hát akkor azzal az egész építkezés valahol picit megtörik, és más irányba indul el. És egyébként meg jól nézett ki a Hall of Fame meccsen, cserék és practice squad töltelékek ellen, de credits where credits due, jól játszott. Tehát, hogy tök jól nézett ki, és persze nézhetnénk még Carson Beck-et. Valószínű, hogy szórakoztatóbb lenne őt nézni, mint Jacoby Brissettet. De hát a Cardinalsnak nem érdeke őt a pályára rakni, mert nehogy itt elkapja a fonalat 2-3 meccsre is, és feleslegesen behúzza ezeket a meccseket. Tehát, hogy nekem emiatt vannak ilyen ambivalens érzéseim, hogy még ők maguk se értik, hogy mit akarnak. És akkor még tegyük a Seumalo mellett Trey McBride tökéletesen ki tud segíteni a rookie QB-t. Kendrick Byrne nagyon baráti játékos egy fiatal irányítónak. A Patriotsban Mac Jones-szal nagyon jó kémiát tudott kialakítani nagyon korán. Ő tök jó játékos erre, de hát tényleg, hogyha az a cél, hogy Carson Beck ne játszon, akkor miért kellett rá picket előni? És emiatt nem tudom hova tenni ezt a Cardinals-t. Egyrészt biztos, hogy fogok tőlük meccseket nézni, meg azért figyelni fogom a fiatalokat, meg ezeket a játékosokat, akikről beszéltünk, mert valószínű, hogy abban lesz köszönet. És mivel szimpatizálok a Cardinals-en, én azért fogok szurkolni mellette, hogy kikapjak, és valami megfelelő irányba induljon el ez a csapat. De van egy olyan félelmem, hogy itt be fog csúszni nekik 2-3 olyan győzelem, amivel viszont a rossz irányba haladnak majd, és problémákat fog okozni nekik hosszú távon. Aztán persze, hogy a Carson Beckről kiderül, hogy mégis jó, akkor nem szóltam, akkor nagyon jól állnak a következő évekre, meg a jövőjük akkor elég fényes, de nekem továbbra is vannak Beckkel kapcsolatban kérdőjeleim, már csak azért is, mert Kurt Benkert a legnagyobb fanatikusa, és ez azért viszonylag ritkán szokott jó mellett lenni.
A legjobb modern játékos ever, Kurt Benkert.
Hát ha már irányítóként nem ment neki.
Tudom, én néztem Packers preseason meccseket vele, hát hagyjuk. Nem tudom egyébként, hogy Nathaniel Hackettnek milyen kompromitáló felvételei vannak a LaFleur családról, de hogy most a másik LaFleur vezetőedző alatt is offenzív koordinátor tud ez a csávó még lenni, és nyilván pléjeket nem fog hívni, ugye? Vagy hát mondjuk tökéletes kombináció lenne, Nathaniel Hackett hívja a pléjeket, mert akkor megvan a Cardinalsnak jövőre az 1-1. Na mindegy, ez csak egy ilyen kis kitekintés volt. Tudok azzal menni, amiket mondtatok. Egyébként nyilván nem egy jó csapat, de számomra is érdekesebbek, mint jó pár másik rossz csapat. Én amúgy azt mondom, hogy ha ők egy déli vagy egy keleti csoportban lennének, akkor lenne rá esély, hogy ne legyenek csoportutolsók, lenne rá esély, hogy ők nyerjenek 5-6-7 meccset. Hát ebben a csoportban erre sok esélyük nincsen, de egyébként adom, hogy vannak olyan dolgok, amik szerintem már jövőre is jók lesznek. Szerintem ez a támadó egység, hogyha beindul a futójáték ezzel a tök jó futó rotációval, akkor egészen jó lehet, mert tényleg célpontok vannak, közepes támadófal, egy jó leftekülel. Ha a futójáték menni fog, akkor tök jó, csak hát ez a védelem, hogy nem fog minden meccsen 45 pontot kapni, azt én se látom, tehát hogy van egy-két jó játékos, én nagyon szeretném, hogy Voltaire Olembero bannjon, imádom Will Johnson-t, nagyon magasan voltam vele, de ezen kívül azért tényleg nyilván nehéz értük lelkesedni, úgyhogy inkább a védelem miatt nem tartom kompetensnek a Cardinals-t jövőre, de az offense az szerintem kifejezetten izgalmas lehet majd egy-két meccs erejéig, tavaly is voltak egészen jó meccseik, ahol sok pontokat tudnak szerezni, erre Brissett alkalmas, Mike LaFleur biztos nem lesz rossz play calling szempontból, hogy head coach milyen lesz, ez nyilván egy másik kérdés, úgyhogy én is fogok Cardinals meccset nézni, de nyilván úgy gondolom, hogy egy top 5-ös pickért fognak inkább harcolni. Hát meglepne, nem így lenne. És akkor tippeljünk. 3-14 volt tavaly. Matyi.
Én nagyon hétre vagyok, de alatta. Ez a sorsolás, ez tragédia. Szóval, hogy az oké, hogy az ő csoportjukban van az összes menő csapat kis túlzással, de még azon kívül is egy mocsok nehéz a sorsolásuk. Tehát a már sokat emlegetett Warren Sharpnál így jönnek a csapatok egymás mellett, majd hirtelen a 32. az így bezuhan és alig fér rá a lapra, annyira mélyen van. Négy meccsen mondanám, hogy labdába tudnak rúgni, sokan fognak labdába rúgni, mert sokat fognak pántolni, és ebből kettőre mondom azt, hogy nekik tudom adni, de lehet még ott is jó fej vagyok, és akkor az a 3-14 alatt lesz.
Én ezt a 3-14, szerintem ugyanezt lehozzák. Én ezt várom. Gondolkoztam is, hogy lefelé menjek, de szerintem nyernek.
Szerintem is az offense fog nyerni pár meccset. És most tényleg, hogy kettő vagy három, ez a kérdés nálam is, de a hármat bemerem mondani, és akkor ezzel nálam egy ilyen 1/2-re odaérnek, 1/3 környékére. Oké, hát akkor végső sorrend, így több mint egy óra után. Remszben akkor kiegyezünk, hogy első helyezés?
Jaja.
Ki?
Oké.
Várj, a csoport vagy a ligában?
Szerintem mindegy.
Na ez az.
Igen. Aj, de tavaly is, mindig Rams szopkodtunk, aztán megkaptuk, hogy izé nem nyerték meg. Ugyanez
fé, olyan ez, mint a Shanahan féle harmadik körös futók, előbb-utóbb be kell jönnie.
Így van. És akkor második helyezés, srácok, nálam a Seahawks egy meccsel a 49ers előtt, te mit gondoltok?
Nekem is.
Nálam nem, mert úgy vagyok vele, hogy a könnyebb sorsolás miatt a 49ers egy kicsit a Hawks előtt fog végezni, de ez a két csapat annyira közel lesz egymáshoz, hogy menjen a Hawks a második helyre.
Oké, ugye itt hát nem tud bezavarni az, hogy kiket rakunk a harmadik, negyedik helyre, mert az adott, úgyhogy akkor 49ers lesz a harmadik, és akkor a negyedik a Cardinals. Alright, egész egyszerű volt. Na de majd az AFC. Mert hogy most, srácok, még zárásként át kell térnünk egy kicsit az AFC Westre, ahol szintén nagy tűzijáték várható, úgy gondolom. Aztán meglátjuk, hogy Peti hogy gondolja. Válasz egy csapatot, kérlek.
Amúgy nehéz már választani is, mert hogy annyira egyik csapat se hoz itt lázba. De what? Akkor mennyi...
Wow.
Mármint olyan szinten, hogy mindegyiknek vannak érdekességek, de hogy akkor mondom úgy, hogy egyikről se feltétlen beszélek annyira szívesemnek éreztem az NFC Westet.
Érdekes.
De menjünk, akkor kezdek a Chiefs-el. Azért talán, okay. Talán ők a legizgalmasabbak itt, főleg azért Mahomes tavalyi sérülése után, meg azért azután, hogy tavaly egy gyengébb szezonjuk volt, nem csak önmagukhoz képest, hanem úgy alapvetően is. És most mindenki várja tőlük, vagy szerintem elég sokan várják tőlük ezt az óriási bounce back-et, de hogy őszinte legyek, én nem feltétlenül látom ezt. Ugye kezdjük azzal, hogy Mahomes sérülésből jön vissza, jól nézett ki edzéseken, aláírom, de azért majd nézzük meg élesbe, hogy az atletikussága az ugyanazon a szinten van-e, hogy azt fent tudja tartani, főleg, hogy azért az elmúlt 2-3 évben szerintem folyamatosan egyre gyengébben teljesített, ez még mindig egy nagyon magas szint, ezt gyorsan szögezzük le, de lefelé indult el, én azt gondolom, a teljesítménye, ami köszönhető szerintem valamennyire Andy Reidnek, és az ő pici hanyatlásának, a kisegítő személyzetnek, és talán a játék stílusának is, hogy azért az azért kevésbé fenntartható szerintem már így 30 környékén, amit a karrierje elején csinált. Ettől még Mahomes egy remek irányító, de azért az, hogy ő visszatér, és ez a Chiefs, ez azonnal fantasztikus lesz. Nekem azzal kapcsolatban azért vannak fenntartásaim és kérdéseim. Főleg, hogyha ránézek erre az elkapósonra, ahol így Rashi Rice sérülésből és börtönből visszatérve, Xavier Worthy, aki egy hónapnál tovább nem tud egészséges lenni, az óriási busznak tűnő Jalen Royals, és a nem csak busznak tűnő, hanem egyértelműen busz Tyquan Thornton alkotja a depth chartnak a tetejét, akkor azért vannak óriási problémák, és ezen az se feltétlenül segít, hogy Cyrus Allen az eddigi beszámolók alapján valóban remekül néz ki. Azért, hogyha tőle kell itt majd várni a megváltást, az komoly probléma lesz. És úgy, hogy ráadásul Travis Kelce is tavaly már azért jelentősen visszábesett, a kora az elkezdett kijönni rajta, Úgyhogy nem vagyok lenyűgözve attól, hogy milyen kiszolgáló személyzete van Mahomesnak. Még akkor sem, hogyha Kenneth Walker szerintem jól fog ide illeszkedni, és működni tud, és valamennyi terhet le tud venni a passzjátékról, a passzjáték válláról. De nekem itt van egy olyan érzésem, és egy olyan véleményem, hogy nem azt a Chiefs-féle hengert fogjuk látni, amit azért évekig megszoktunk, ez sokkal döcögősebb, inkább a tavalyi offenzre emlékeztető passzjátékot várok tőlük. És azért mondjuk a támadó falban sem egyértelmű minden. Josh Simmonsnak tavaly kimondottan gyengére sikerült az évvel, nem is tudott mindig pályán lenni. Khalil Benson tűnik most a kezdő jobboldali tackle-nek, ami legalábbis a depth chart alapján, ami azért megint csak kérdéseket vet fel, és ez még akkor is gond, hogyha egyébként a fal közepe az új rendben van, Creed Humphrey a liga legjobb centere, Trey Smith nagyon jó guard, ő is abszolút elitjátékos, Kingsley Suamataya azért sebezhető, de ott nagy probléma nincs, de a fal két széle ilyen wide receiver sorral és egy sérülésből visszatérő Mahomes-szal, azért szerintem ez nem feltétlenül egy fáklyás menet. És hát azért a defense kapcsán is bőven-bőven vannak nekem kérdőjelek. Én nem vagyok egy nagy George Karlaftis rajongó, Ashton Gillot itt már sokkal jobban szeretem, de azért neki is gyengébben sikerült a tavalyi éve, tőle is fejlődésre lenne szükség, hogy ez működjön. Kyrie Stonga tavaly baromi jól nézett ki a Patriotsba, ezt megadom neki, de azt azért hozzátenném, hogy az neki egy abszolút karrieréve volt. Nem vagyok híve annak, hogy karrierév után jövő játékosoknak nagy pénzt adjunk, és azért Tongáról el kell mondani, hogy ő egy nose tackle, tehát hogy azért nem ő fogja megváltani a világot, persze nem ő fog generálni, és persze Chris Jones még mindig nagyon tud, de hogy itt Anudike Uzomának, vagy a rookie Armason Thomasnak fel kéne lépni, az egészen egyértelmű, mert másképp szerintem lehetnek problémák az irányító siettetésben. Nick Boltonról a linebacker sorban, Nick Bolton, Drew Tranquil linebacker sorban, azt gondolom, hogy egyébként az úgy rendben van. Mind a kettőnek megvannak a hiányosságai, de ez egy NFL linebacker sor, egy működőképes NFL linebacker sor, nem lesz szerintem gond vele. És a secondary az, ami talán legjobban tetszik a defense-ben, de ez is csak akkor, hogyha Al-Jarius Sneed azt a formáját nyújtja, amit mondjuk 2-3 évvel ezelőtt láttunk tőle. Tehát azért szerintem ott is van egy ilyen nagyon nagy bazírozás arra, hogy ő vajon vissza tud-e térni a régi formájában. Én tökre szeretem Alohi Gilment, és akkor itt van a Masur Dilén, aki szerintem egy fantasztikus választás, és nagyon szépen pótolták vele McDuffie-t, és fiatalabbá tudtak válni a poszton, és azért szinte a rookie Jadon Kennedy-vel kapcsolatban, tudjátok, én nagyon, nagyon bizakodó voltam a draft előtt, meg én nagyon magasra raktam őt, vagy hát a mások magasra raktam őt, szerintem ő rendben lesz, ahogy Noel Williams is, és azt gondolom, hogy mutatott potenciált, de azért itt is van kérdés, még annak ellenére, hogy az egység legjobb, a legjobb egységének tartom a secondary-t. Szóval nem tudom, a Chiefs kapcsán én látom, hogy mi miatt lehet bizakodni, látom, hogy mi miatt lehet optimistának lenni, ugyanakkor nekem nagyon-nagyon sok kérdésem van velük kapcsolatban, és én akár el tudok képzelni egy forgatókönyvet is, majd max kiröhögtök, vagy megcáfoltok, de én nem lepődnék meg feltétlenül azon se, hogyha ez lenne Andy Reid utolsó szezonja a csapat élén. Mert ebben benne van egy óriási beszakadás. És hogyha még ráadásul történik valami Mahomes-szal megint, vagy nem úgy tér vissza, ki kell hagyni meccseket, akkor ha bejön Justin Fields, akkor meg itt tényleg vége van mindennek. Tehát, hogy az konkrétan a katasztrófa helyzet. Úgyhogy nagyon, nagyon vékony jégen táncol szerintem itt a Chiefs, és lehet ebből egy jó szezon, lehet egy playoff szezon, és még lehet az is, hogy majd ott menetelnek egyet, de ahhoz nagyon-nagyon mindennek össze kell állnia, és én ezt most nem tartom valószínűnek, hogy ez meg tud történni.
Hát én csak akkor látom, hogy ő magától visszavonul. Tehát őt nem fogják kitenni szerintem. Nincs olyan, hogy őt kiteszik. Na mindegy, visszatérve, én Mahomes-tól annyira nem tartok, tehát még többször kell rossznak lennie, meg többször kell megsérülnie ahhoz, hogy majd egyszer elhiggyem, hogy az ember, aki tönkretette rengeteg NFL-es évemet, az ténylegesen már nem az a szint. Tehát, hogy én attól nem tartok, hogy ő ne legyen elit, viszont azzal teljesen tudok menni, amit te is mondtál, hogy a célpontjai nincsenek rendben, és én Rashi Rice-ot imádom, de nyilván ezen a ponton benne bízni már viszonylag nehéz, és hát az, hogy Xavier Worthy meg mindig sérült, mélység pedig igazából nagyon nincsen mögöttük, max. Egy-két rukiban tényleg lehet bízni egy-két fiatalban, azért ez aggasztó, és hát Travis Kelce se lesz már fiatalabb, és az ő pótlása sem megoldott. Úgyhogy az egyetlen útnak én azt látom, hogy elkezdenek marhán futni, amire egyébként minden esélyük megvan, mert hogy Kenneth Walker jött, mögötte inkább ilyen elkapni tudó change of pace back-ek vannak, de én szeretem Emmett Johnsont is, és ide második számú futónak szerintem elég jól illeszkedik. Úgyhogy ha jó, menni fog a futójáték, és talán azért ez a fal futásblokkban még jobb lehet, mint pass protection-ben, akkor az úgy kb. Úgy összeállhat, de igen, kellene egy kicsit több játszótárs Mahomesnak is adott esetben. A védelmet is egy kicsit máshogy látjuk, nekem a defensive line sor az, ami tetszik, nyilván nem a Felix Anudike uzoma rész, viszont tetszik az, hogy tele vannak olyan első-másodéves játékosokkal, akiket én alapvetően kedvelek, úgyhogy nem biztos, hogy jövőre annyira jó lesz ez a Chiefs védelem, de látom azt, hogy hosszú távon egyébként ez egy fontos off-season volt a védelmük szempontjából. Kyle Laftisnak valóban előrébb kéne lépnie, nem tudom, hogy benne van-e az az igazi edge-egy szint, de azért nem rossz ő itt, Chris Jones-ba is még mindig lehet bízni, és tényleg azért van egyfajta fiatal mélység is ebbe a front seven-be, úgyhogy őket így ilyen szempontból én adom. A secondary-ben látok egy katasztrófa potenciált 2026-ra, mert igen, a Mansour Dillon-i nyilván indokolt pick volt, de valószínűleg nem lesz azért olyan jó jövőre, mint amennyire McDuffie lett volna jó, hogyha itt marad. De persze hosszú távon a pótlása úgy néz ki, hogy megvan oldva, 2026-ban azért nem vagyok biztos. És hát a Jadon Kennedy-nek is azonnal kezdenie kell gyakorlatilag, és én is kedvelem őt, mint egy potenciális jövőbeli kezdő nickel corner. De hát azért, hogy azonnal kezdenie kell, azt nem tudom, hogy mit gondoljak ezzel kapcsolatban, és hát Sneedben is marha nehéz azt látni, hogy jó lesz, de mint ahogy Debo Samuelnél is elmondtam, hogy visszament oda, ahol valaha szupersztár volt, Sneed is visszajött oda, ahol valaha szupersztár volt, úgyhogy adjuk meg neki, hogy talán, nagyon talán vissza tud térni egy kezdő corner szintre. Dominálni azért viszonylag nehéz látni. Úgyhogy a védelemben látok upside-ot, a támadósoron meg ott nálam azon múlik, hogy tényleg ez a Mahomes szélpontjai közül ki fog játszani, ki tud jó lenni, Kelce mennyire öreg, és futójátékot valahogy tényleg stabilizálni kellene. Jobb ez a futó rotáció, mint gyakorlatilag az utóbbi években talán bármikor volt, talán még a Prime Kareem Hunt meg Jerick McKinnon korszakban jobb volt a futó rotáció, mint a jelenlegi, de azért ebben van upside, úgyhogy fussanak, a védelem meg legyen jó Spagnuolo alatt, ilyen top 10-es környék, és akkor megint ott tartunk majd, srácok, hogy januárt meg majd Mahomes megoldja. Én ettől tartok.
Elmondhatok mindent egyébként. Én talán inkább Petivel vagyok itt, hogy én látom azt, hogy most nem fog összejönni az a Mahomes Magic, mert pár év, amikor találtuk a lyukakat ebben a rosterben, akkor a végén nem számított, mert ott volt Mahomes. Viszont ezek a lyukak megmaradtak, adott helyeken nőttek is, például az elkapóknál, ahol tényleg Burton viselt Rashi Rice-on kívül, nem tudom, ilyen szaladjál mélyre típusú szlotok vannak, akiket hát én nagyon utálok. Travis Kelce sem lesz már fiatalabb, nála is benne van, hogy esetleg ennyi a visszaes, és még inkább, mint az előző években, a támadó falnak két jó játékosa van jelenleg, és akkor nagy kérdés, hogy Josh Simmons fel tud-e nőni, de például mindent utálok, ami a right tackle pozíciónál történik, szóval a támadó fal is nagy probléma nekem, és akkor így fussanak, mert Kenneth Walker majd tud futni, de így biztos, hogy elég lesz, szóval tényleg ide megint hatalmas Mahomes Magic-kel, hogy az offense a szokásos, úgymond szokásos szintet tudja hozni, és jelenleg ezt annyira nem látom. Védelemnél sokkal kevesebb problémám meg kérdésem van, itt inkább a secondary közepe, ahol a gondokat látom, hogy most Kéder Kohuban, meg Chamari Connerben annyira nem tudok megbízni, akkor inkább Jaden Kennedy menjen be és játsson slotot vagy strong safety-t, mert az még izgalmas is lesz, mert őt mindannyian kedveltük, talán Petit a legjobban. Szóval egyébként itt érzem azt, hogy gondok lehetnek, egyébként meg Spanyoló keze alatt működni fog ez a defense. Az offense az, ahol nekem nagy kérdéseim vannak, tényleg támadófal, elkapók, Kelsey, hogy öregszik, és a Mahomes Magic, hogy jön vissza. És innentől kezdve, ameddig nem mutatja meg újra a Chiefs, hogy már pedig megvan bennük az Andy Reid Magic, a Mahomes Magic, és ugyanúgy működni fognak, és az elmúlt év csak egy kisiklás volt, addig most innen tudok velük negatív lenni. Az nem jelenti azt, hogy mondjuk kivételesen rossz mérleget várok tőlük, de spoiler, nálam nagyon playoff határán mozognak, és jelen inkább kihagyom őket.
Mm-hmm. Alright, hát akkor tippeljünk, tavaly bocsánat, szóval tavaly 6-11 volt a vége. Nem tudom, ezt lehet-e nem fölé mondani, Peti?
Hát annál azért fölé, tehát hogy inkább fölé.
Mm. Ja, egyértelműen fölötte, de én 10-11-nél többet nem tudtam nekik összehozni, és pont ezért leszek nálam nagyon határon. Én az AFC-t nagyon erősnek tartom idén. Erősebbnek, mint az NFC-t, az az igazság.
Hát szerintem 10 vinnel ebbe az AFC-be be kell jutni a rájátszásba, és én amúgy 10-7-et írtam.
Nem értek egyet.
Na jó. Akkor már megint az NFC vs. AFC debate-ről fog szólni az egész évig, mint tavaly. De tavaly igazam volt, ez az.
Ne szokj hozzá.
De Peti, nálad tényleg csak, mert hogy te voltál legnegatívabb a Chiefs-el, hogy mire lövöd be őket kb. Tehát, hogy oké, hogy 6 fölé, de hogy két számjegy
hát
vagy
az én inkább. Hát én 8-9 győzelem, 9-nél többet én nem érzek. Mert azt látom, hogyha itt bejutnak a playoffba, az egy wildcard helyem.
Ezzel egyetértek.
És a tizet azt nagyon nem igazán látom. Összejöhet, de én most azért jelentősebb összeget tennék arra, hogy 10 győzelem alatt maradnak.
Na, fogadási tippeket hallhattatok. Mindenki járjon el úgy, ahogy szeretne ezek alapján. Jövök én akkor, srácok, és én a Raidersről szeretnék beszélni. Most nem hagyjuk a legrosszabbakat a végére, mert egyébként az off-season tevékenységükkel tudok menni. Felírtam magamnak kérdésként, hogy elindultak-e a helyes úton, és én úgy látom, hogy igen. Tehát nagyjából amiket csináltak ebben az off-seasonben, amilyen játékosokat elengedtek, és akikkel pótolták őket, az új rendben van. Nyilván fizettek túl középszerű játékosokat, ez abszolút így van, de hát ezt tudjuk, hogy egy rossz csapatnak alapvetően így kell tenni, hogy ide jöjjön bárki, úgyhogy ez olyan hatalmas nagy problémám nincsen. Igazából tetszik az, hogy elhozták Kazinszt, kicsit mentorálni, kicsit lelazítsa Mendózát, jó lesz, játszik egy 7-8 hetet, aztán majd beáll a jövőbeli potenciális franchise irányító, nem baj, hogy nem kell már szeptemberben Mendózának szenvednie feltétlenül a mögött a támadófal mögött ezekkel a célpontokkal. Úgyhogy én adom azt is, hogy Kazinszt hozták neked, nyilván a Mendóza pick is abszolút ül. És hát az lesz a kérdés, hogy az, hogy Kubiak ide jött, tud-e majd a Raiders úgy futni, mint ahogy tavaly a Seahawks, tehát tud-e ez a támadójáték Ashton Jenkins keresztül menni? Hát azért ezzel a támadófallal ezt viszonylag nehéz látni, még úgy is, hogy ugye idehozták Lindelbaumot, aki a liga top 2 centeret talán, rengeteg pénzt adtak neki, de mondom, ezen a ponton ezzel nincs bajom, hogy túlfizetnek valakit, meg ő még talán meg is érte ezt. Nem ártott volna többet foglalkozni ezzel a támadófallal, mert gyakorlatilag Lindelbaumon kívül, azon kívül, hogy még a harmadik körbe idehoztak egy újoncot, akinek jelenleg azért még a posztja sincs meg, inkább egy ilyen jó hatodik számú támadófal embernek tűnik. Azért még lenne itt mit foltozni. Tök lenne, hogyha Colton Miller egészséges tudna maradni, mert ő egyébként egy jó baltekül tudna lenni még mindig. Idehozták ugye a 49ersből Spencer Burfordot, nem tudom, hogy vele kapcsolatban milyen érzéseim legyenek, nem tudom, hogy mekkora előrelépésű ahhoz képest, hogy mondjuk akkor beraknák már most Trey Zunt, vagy a Charles Grant, Caleb Rogers dóból kezdene valaki balgárdba. Meglátjuk, legalább egy kis tapasztalatot hozott. A jobb oldala a falnak Pavel Johnsonnal és Glazer nem igazán tetszik, de minimális esély azért van még a belső fejlődésben, vagy tényleg adott esetben más fiatalt is meg lehet nézni, ez nem egy jó támadófal, de ez az év amúgy is arra van, hogy kitalálja a Raiders, hogy egy év múlva ki kell, hogy itt legyen még ebbe a keretbe, és ki az, akit ki kell majd vágni. Nagyjából az elkapóknál is ezt várom, hogy lesz egy hatalmas nagy verseny, van gyakorlatilag 5 olyan játékos, akinek szerepe kell, hogy legyen ebbe az évbe. Trey Tucker tűnik talán a legegyértelműbbnek olyan szempontból, hogy neki biztosan lesz szerepe, meg Jalen Naylornak megelőlegezett bizalommal adtak elég sok pénzt, ő amúgy limitált szerepben nem volt rossz a Vikingsba, de hogy Hát itt most gyakorlatilag ő kéne, hogy legyen a legjobb elkapó, hogy ezt fogja elhozni, az azért erősen kérdőjeles. És hogy a Jack Bass, Dante Thornton, Malik Benson fiatal trióból ki lesz az, aki amúgy még egy év múlva is tényező lesz, fogalmam sincs, de nézzük meg, kísérletezés szempontjából ez így nem rossz. Úgyhogy offenz oldalon nagyjából ennyi, szerintem nem lesz annyira hányinger, mint mondjuk tavaly a Titans volt Cam Ward-dal, annál azért jobbak lesznek, már csak azért ismert ide, azért egy kompetens offenzív guru vezetőedző jött, nem a Brian Callahan van itt, úgyhogy Kubiáknak megelőlegezem azt a bizalmat, hogy ez nem lesz hányás, aztán, hogy mire lesz elég, azt nem tudom, mert hát azért nyilván a védelem annak ellenére is, hogy amúgy próbálkoztak erősíteni, hoztak vissza játékosokat, és a drafton is főleg a secondary-vel azért foglalkoztak. Várhatóan azért jó nem lesz, ugye Max Crosby végül itt maradt, nem volt elég fizikális, hogy a Ravenshöz kerüljön végül, ja, tuti. Úgyhogy még továbbra is megy Max Crosby, és azért elmondhatjuk, hogy ez továbbra is Max Crosby meg a többiek, de legalább próbálkoztak oké és kezdőket hozni, ide hozták a túloldalára Kvitipályét, akitől lázban nem jössz, de arra jó lesz, hogy ott az edge 2 pozícióban ellavírozik, legalább nem kell a rookie Kieron Crawfordot azonnal berakni. Visszaigazolták Malcolm Kunst is, aki egyébként szerintem nem rossz rotációs edge játékos, csak ő is sokat sérült, úgyhogy alapvetően ez így megvan. A védőfal közepén nagyjából szóra se érdemes, de nyilván egy nyár alatt nem lehet mindent rendbe tenni. És hát túlfizettek két Georgia linebacker srácok, Quay Walkert meg Nakobe Dean-t, az egyik szar, a másik sérülékeny, de hát nyilván kellett, mondjuk, úgyhogy oké, hogy jöttek, nem igazán tetszik azért önmagában egyik igazolás sem. Viszont tényleg, amit a secondary-vel csinálnak, az úgy alapvetően látom, hogy hosszú távon jó lehet. Eric Stokes egy mini breakoutot tolt itt azok után, hogy a Packersbe végül is elsősorban a sérülései miatt nem tudott berobbanni, úgyhogy tök jó, hogy visszahozták. Tetszik az is, hogy a Bills-ből megpróbálkoznak Taron Johnsonnal, és akkor tényleg így rajtuk kívül lecsúszott Jermod McCoy, a draft stílje lehet, hogyha ő egészséges tud lenni. Úgyhogy egy hatalmas X-faktor ilyen szempontból, de tök adom, hogy megpróbálkoztak vele. Ledraftolták ugye azt a Trayden Stokes-ot is, aki majd meglátjuk, hogy milyen poszton fog játszani, de egy ilyen igazi jó svájci biska lehet ebbe a secondary-be. És ott van még a tavalyi Darian Porter, aki ugye egy nagyon új szerepben volt secondary játékos a college-ban is, de még benne is van upside, úgyhogy ez a secondary viszonylag érdekes lehet, de azért valószínűleg nem 2026-ban. Tehát azért a sok pozitív vitás után visszatérünk a realitások talajára, hogy azért ez a csoport, ez rohadt nehéz, tehát itt is, ahogy az NFC nyugatban is van három olyan csapat előttük, akik azért szinte tuti, hogy a playoffért fognak küzdeni, ha csak nem lesz irányító sérülésük. Hatalmas dolognak kell történni ahhoz, hogy ez a csapat ne utolsó legyen a csoportjukba, de hogy a játék biztató legyen, és egy év múlva már pozitívabbak legyünk velük abban az esetben, hogyha le tudnak hozni még egy hasonló off-seasont, azt viszont tökre látom. Úgyhogy nekem tetszett a Raiders off-seasonja.
Kb. Minden egyetértek, amit mondtál. Nekem is tetszett a Raiders off-seasonja, mind az FA, mind a draftjuk. Aztán, amikor így átnéztem, hogy hol milyen kérdéseim vannak, és összeraktam a kis 32-es sorrendemet, akkor gond nélkül a 31. helyre raktam őket, mert azért ez a csapat továbbra is rémgyenge. A támadósorban ugye tényleg az lesz a kérdés, hogy a támadófalat mennyire tudják összehozni, mert két éve kb. Hasonló emberek voltak, és jól néztek ki, egy éve meg pocsék volt minden. Most abban bízom, hogy Linderbaum-mal meg Colton, hogyha nem lesz sérült Colton Miller, akkor nem lesz nagy probléma. És akkor onnantól kezdve lesz ideje akár Cousins-nak, akár Mendozának megtalálni Bowers-t, mert más nem nagyon fognak, mert most, hogy Trey Tuckernek, aki hát a szívem szerelme, meg Jack Bash, akárki, most majd tudnak-e mutatni valamit, és néha labdát kapni, nem tudok előre nagyon bízni benne. Legalább Ashton Gentit, meg nagy kedvencemet Mike Washingtont lássam rohangálni, mert szerintem a futójáték azért nagyon működni fog, főleg ha a fal egy kicsit rendben lesz, de az offenzzel kapcsolatban nagyon kevés elvárásom van. Kis túlzás ugyanaz, mint tavaly Titansnél, hogy Kirk Cousins minél hamarabb menjen le, jöjjön be hamarabb, minél hamarabb Fernando Mendoza, és egy pocsék év után mondjuk azt, hogy láttunk jó jeleket, és akkor mehessünk a következő évre. Igazából a védelemmel sincsenek nagy elvárásaim, ez a defensive tackle sor, ez tragédia. Tehát amikor Jonah Lauluk meg Eaglesből kirakott Thomas Bookerek fognak kezdeni, ennél rosszabb egység a ligában nincs minden pozíciót tekintve, és lehet még a Dolphinsban is lehet jobbakat találni. A linebacker sor, hát igen, két túlfizetett játékos, majd valamit össze fognak hozni, nem számít, de amit elmondtál, Bence, hogy a secondary tök érdekes lehet Jermod McCoy-jal, Trayden Stux-szal, ezt én is adom. Tehát ott valóban vannak érdekes dolgok, még akkor is, ha Isaiah Polamalu-t marhára le kéne cserélni, mert egy darab oké év után ő szerintem borzalmas, de a cornereknél lehetnek érdekességek, tényleg Eric Stokes jól szállt be tavaly, Darian Porter nekem nagy kedvencem volt, és pocsék volt, de benne is látom, hogy még mutathat valamit, szóval a defenseben tényleg a secondary lesz messze a legérdekesebb dolog, már amikor éppen nem azt nézzük, hogy Max Crosby leviszi az irányítóját az ellenfélnél, mert ezt továbbra is várom. Minden esetre itt is tényleg meg kell tárni azt a pár dolgot, ami miatt az emberre elkesedik, mint a Cardinalsnál, és el kell fogadni, hogy ez a csapat amúgy egy marherős csoportban állandóan csak ki fog kapni. Ez nekem a secondary, illetve Mendoza, valamint Mike Washington. És ha tőlük látok már jó dolgokat, akkor onnantól kezdve azt mondani, hogy ez egy jó szezon akkor a Raiders számára. Többet nem akarok látni, nem is fogok látni szerintem.
Ja, gyakorlatilag mindent elmondtatok róluk, és... Hát tényleg csak kimásolni lehet azt, amit a Cardinals kapcsán mondtunk, hogy ez itt azoknak a játékosoknak a megtalálása lesz a kulcs, akik majd a jövő Raiders-ét alkotják. Szerintem viszonylag kevesebb van itt, mint a Cardinalsnál, ilyen fiatal játékosokból, de azért lesznek olyan figurák, akik miatt érdemes lesz Raiders meccset nézni, meg talán amiatt, mert szerintem iszonyatosan sok pont lesz a meccseiken. Tehát ez a defense, ez a secondary-t és Max Crosby-t leszámítva, ez katasztrofális. Tehát ez botrányosan néz ki szinte minden más pozíció, úgyhogy én ott sok mindent nem várok. És tényleg az igazából a kérdés, hogy Mendoza mikor ugrik be Cousins helyére. Egyébként szerintem azt tök jól menedzselték le, hogy ide hozták talán azt az irányítót, aki karakterben is, játékstílusban is, a fizikai adottságokban is tökre hasonlít Mendozára, ilyen szemben mentor lehet, aki már nem a kezdőért harcol, aki már nem akar ebben a ligában nagyon, nagyon sok mindent. Szerintem egy tökéletes párosítás így a Mendoza-Cousins duó. A legfontosabb dolgot okosan csinálták, és ez mindenképp pozitívum, meg ahogy azért tudtak olyan játékosokat oda tenni, tehát Linderbaumot kiemelve, akik mellett azért Mendozának lesz lehetősége bizonyítani. Se várok ettől a Raiders-től. Liga egyik leggyengébb csapata, ez megint egy top 5 picknek fog kinézni, akármennyire tetszik egy csomó minden, amit csináltak. Akármennyire megtalálták szerintem a hosszú távon az edzőjüket, idén még nem kell tőlük sokat várni, de ez rendben van így.
Na hát akkor a tavalyi 3-14-hez képest kell tippelnünk. Én egy 5-12-t megelőlegezek nekik, a hatalmas előrelépést.
Kemény sok egy kicsit. Én inkább megint ezt a 3 győzelmet lőném be.
Náluk se tudok optimista lenni. Tehát kis túlzással a legelső meccsük az ilyen élethalál lesz a Dolphins ellen hazai pályán, mert lehet nem nyernek többet. Mert a sorsásuk nekik is marra nehéz, egy nagyon nehéz csoportban vannak, és még gyorsan átfutva, most így hazai pályán a Titans ellen, szerintem a Titans a szezon végén jobb helyzetben lesz. Idegenben a Cardinals ellen, na az is egy érdekes meccs lesz. Jets ellen idegenben? Nem tudom. Hát én azt mondom, hogy a Cardinalsnál alatta. Tehát szerintem 3-nál ők is kevesebbet fognak elérni, remélem nem így lesz, de az az igazság, hogy nem látom, hogy hol nyerne ez a csapat, ha csak nem történnek való csodák, de nem fognak.
Én pont ezeket a csapatokat veretem velük egyébként.
Na, pozitívabb vagy mindig, ennyi.
Ja, a második számú csapatom, úgyhogy adom őket meg, majd Vaddenbe biztos velük leszek megint a Fumble Forum Ligában. Alrighty, Matyi, hát akkor te még választhatsz egyet.
És marha nehéz választani, mert igazából két hatalmas kedvencem, nem is fekete, hanem nagyon fehér lovam van még terítéken. De akkor el fogom hozni a Denveri Mustangokat, ha már a lovakról volt szó. Kicsit spoilerezek, hogy nálam ők a második legjobb csapat a ligában, és csak azért nem mondom, hogy Rams Denver Super Bowl lesz, mert egy másik párosítás sokkal viccesebb lenne ebben a Super Bowlban majd. Mindenesetre én nagyon-nagyon magasan vagyok a Denverrel kapcsolatban, és szerintem nem véletlenül. Ha mondjuk megnézzük az offense-t, akkor a legnagyobb kérdés szerintem az, hogy Bonixnek éppen milyen szezonja lesz, hogy előre tud elépni tavalyhoz képest, amikor szerintem sok furcsa és gyengébb dolog mellett már egy tök jó szezont hozott le, és csak azt várom tőle, hogy ennél még előrébb lesz, mert egyszerűen körülöttem minden közel fantasztikus. Most az egyetlen dolog, amiben be lehet kötni, hogy nincs igazi első számú tight end, mert Evan Engram nem tudott előlépni, Adam Troutman most így ott van, és akkor talán Justin Jolly lesz majd az elkapó tight end, akit ide hoztak a draftról. De mindenhol máshol egyszerűen tökély, mert Cortland Sutton mellé ugye csere útján megérkezett Jalen Waddle, akitől én marha jó dolgokat várok, hogy ez a két srác, ez VR1, VR2-ként bármit csinál majd a pályán, és nekem ilyen AJ Brown, Devonta Smith érzésem van velük szemben, hogy marha jól fognak működni, és hogy onnantól kezdve meg Pat Bryant, Troy Franklin, akár Marvin Mims, hogy kik fognak 34-ként játszani, már nem számít, mert ez a két csávó el fogja vinni a sót, és akkor a liga legjobb támadófala itt van, mert szerintem ez most már nem kérdés, hogy most már nem a Philly támadófala az első, hanem a Denveré. Visszahozták ugye J.K. Dobbins-t, aki a sérülés előtt egy marha jó első számú futó volt, R.J. Harvin nem tudta úgy helyettesíteni, hogy kellett volna, de mutatott életjeleket, és akkor elhozták a negyedik körben Jonah Coleman-t, aki szerintem tökéletesen illik ebbe a rendszerbe. Az a golyó mentalitás, ami megvan, az még marha jó dolgokat fog termelni ebben a csapatban, és várom, hogy ő előre is fog lépni a szezon során. Egyszerűen az offense, ez tökéletes, az egyetlen kérdés Bonix, de vele sem tudok negatív lenni, sőt, én amúgy pozitív vagyok Nix-el szemben. Nem tudok belekötni a támadókba. És akkor jönnek a védők, akik szintén ilyen top 3 szintet hoztak tavaly, és itt sem nagyon lehet belekötni. Esetleg annyi, hogy miért csinálnak ilyen baromságokat, hogy a legelső pikkjükkel, ami idén egy harmadik körös volt, Tyler Onyedi megkért Reach-elnek, mert így Malcolm Roachért se vagyok oda, de nem érzem úgy, hogy Onyedim jobb lenne. Minden esetre Zekkelen meg DJ Jones meg fogja oldani a helyzetet. Itt ugye nekem nagy hiba, hogy John Franklin Myers elment, és nem érzem, hogy majd Onyedim fogja pótolni, még akkor is a stílusra akár egyezhetnek is. De tök mindegy, mert működött eddig is a védőfal, és működni fog ezek után is. Ugye a liga létközli passzrás az megmaradt Nick Bonitoval, Jonathan Cooperrel, és nagyon várom, és remélem, hogy Jonah Ellis végre előre tud majd lépni. Azt én nagyon szeretném, hogy ő mutatna valamit. Ugye a linebackerekbe sokszor kötöttek bele, hogy coverage-ben ők se túl jók, de mind Strenád, mind Singleton egyszerűen tud középen pusztítani, és akkor idehozták Red Murdochot, majd róla Peti, te biztos fogsz mesélni, marha fán lesz, hogyha ő pályára kerül, nem csak speciális egységbe. A secondary meg, megint mit mondjon az ember? Az Iowa-s Riley Mostánál egy gyengébb pontja, és ő is csak azért, mert egyszerűen sokat játszanak rá, és emiatt sok a hibája, meg sok a DPI.
Bocsánat, azt hittem, hogy ezt máshogy fejezed be, ezt a mondatot, hogy miért gyenge ő.
Nem. Jó. Ő nagyon rendben van, csak amikor ő a leggyengébb az egész egységből, akkor hol kössünk bele? Mert Pat Surtain marha jó, Jacqueline McMillan, nem tudom, hogy ő hogy került UDFA-ra 22-ben, de elképesztően jó. Jadé Barom még nem mutatott semmit tavaly abból, hogy ő első körös volt, és lehet, hogy most fog berobbani akár a szélen, akár a slotban, és akkor még csodásabb lesz. És akkor Hufangával, meg Brandon Johnson működnek a safety-k is. Mondom, ebbe a Denverbe marha nehéz belekötni, ugyanolyan szőrszál hasogatás kell hozzá, mint ami egy Rams-nél, vagy akár egy Seahawks-nál volt, és tényleg egyedül az egész kérdés az, hogy Bonix milyen állapotban van, akár egészségügyileg, akár mentálisan, akár tud előre lépni, mert onnantól kezdve ez a Broncos szerintem megállíthatatlan lesz, és én marha sokat dicsérem őket, de ezt is tervezem, mert én elképesztően magasan vagyok velük, és tényleg kb. A topot várom tőlük.
Akkor kezdeném Red Murdochkal, hogyha már itt konkrétan meglettem említve. Szerintem azt szerintem lassan kimondható, hogy a Broncosnak van egy típusa a linebacker poszton. Tehát, hogy ugye ez a stílus, mint Singleton meg Strenát, hogy ez egy coverage-ba, hogyha szépen akarok fogalmazni, nem kiemelkedő, de iszonyat pusztítást tud végezni, óriásiakat őt, és ugye ő a college karrierje alatt azzal szerzett magának nevet, hogy valami eszetlen sok fumble-t harcolt ki. Most nézegettem Broncos training camp riportokat, konkrétan ott is azt emelik ki, hogy mennyi fumble-je van Murdochnak az edzéseken. És eddig fantasztikusan játszik, úgyhogy tényleg stílnek tűnik. Szerintem sokkal jobb játékos volt annál, mint hogy Mr. Irrelevant legyen. Nagyon örülök neki, hogy eddig ő biztató. És tényleg azzal tudok menni, amit te is mondasz, hogy borzasztó erős ennek a Denvernek a rostere, a defense az fantasztikusan néz ki, és tényleg, amit mondtál, ugye Riley Moss kapcsán azt hittem azzal a fejezetben, hogy az vele a fő probléma, hogy fehér. Azért a cornerbackeknél ez viszonylag ritkán fordul elő.
Iowa corner. Fehér. Csak fehéren tökéletesen.
De igen, tehát, hogy az a védelem, aminek Riley Moss a leggyengébb pontja, hogy nehéz belekötni meg, akkor ott nehéz rajta fogást találni. Maradjunk annyiban.
Bocsi, Peti, igen, Bence, ájobás volt, és sémolja, hogy nem tudod.
Ja, Istenem.
De fehér corner, hát mi más lett volna most tényleg? Hülye kérdés volt ebből a szempontból. És az offense kapcsán is egyébként tudok veled menni. Ott is minden nagyon tetszik. A támadófal az valóban a liga legjobbja. Afelől szerintem nem lehet kérdés. Ott messze kiemelkednek. Nekem a tight end room azt valóban nem tetszik, és nem azért, mert nincsen tight end egy, hanem azért, mert szinte csak ilyen move tight endjeik vannak, és én ott mondjuk nem látok olyat, aki a futójátékot aktívan, értelmesen tudná segíteni.
Szóval az arra van támadó faluk.
Jó.
Meg Adam Prentice-ük. Hát.
Értem, én akkor mondom, hogy másfajta tight end roomot szeretek én, vagy másfajta tight end roomot képzelnék el én magamnak a saját csapatomban. Ennek ellenére tényleg, amikor ebbe tudsz belekötni, az megint egy tök jó dolog. És amikor azt mondtam, hogy annyira nem izgalmas nekem egyik csapat sem, meg egyik csapatot se szívesen, egyik csapattal se szívesen kezdenék, akkor nem azzal van a bajom, hogy a Broncos rostere hogy néz ki, mert ez tényleg brutál jó, és már-már megmerném kockáztatni, hogy oda merem őket tenni a Rams közelébe. De nehezen tudok komolyan venni egy olyan csapatot contenderként, ahol Bo Nix az irányító. És tavaly minden összejött neki. Amikor gyengén játszott, akkor mindig meg tudott csinálni egy-egy game-winning drive-ot, és szerintem Bo Nix sokkal jobb játékosnak nézett ki a közvélemény szemében, és a közvélemény sokkal jobb játékosnak tartotta Bo Nixet, mint amilyen valójában.
Mikor hatalmas a hét a Petszes részéről.
Nem, ez nem hét, de amikor jött a konferencia döntő után, hogy Bo Nix-el azt a meccset megnyerik, Jared Stidham lehozta az igazi Bo Nix meccset. Nem azon múlt az a konferencia döntő, hogy nem volt Nix. Stidham pontosan azt megcsinálta, amit Nix meg tudott csinálni, és nekem ez a problémám kicsit, hogy pont a legfontosabb ponton érzem a leggyengébbnek, vagy nem leggyengébbnek, mert tényleg nem akarom bántani Nixet, mert tök jó irányító, és tök jól meg tud csinálni mindent, amit Sean Payton kér, az extrát hiányolom belőle, és nekem ezzel kapcsolatban vannak fenntartásaim a Broncos-zal kapcsolatban. Hogyha egy Nixnél kicsit jobb irányítójuk lenne, akkor oda merném őket tenni a Rams mellé az abszolút contender kategóriába, így nálam kicsit lentebb csúsznak, és egy picit negatívabb vagyok velük kapcsolatban, mint te, de tényleg mindenhol máshol marha erős ez a csapat, és nem lepne meg, hogyha megnyernék az AFC-t, de én azt érzem, hogy egy banánhéjon elcsúsznak, és ez a banánhéj az irányító poszton van. Úgyhogy nekem emiatt vannak fenntartásaim velük kapcsolatban, de tényleg minden máshol meg azt gondolom, hogy az AFC legjobb csapata ők.
Hát én kikérem magamnak nem ígülszösként, hogy bárki AJ Brownhoz és Devonta Smithhez hasonlítja a Jalen Waddle, Cortland Sutton duót Matyi. Tehát, hogy én azért megvédeném a te kis ígülsz elkapóit. Tehát azért Jalen Waddle pont egy szinten rosszabb, mint AJ Brown, Cortland Sutton meg pont egy szinten rosszabb, mint Devonta Smith, nagyjából így tudnám összefoglalni. Tehát, hogy azért...
Nem vitató.
A hype az
ül nálam.
Jó volt a vedül trade összességében, most már nekem is jobban tetszik, mint akkor, mert tényleg Bo Nixnek kellett egy olyan első számú elkapó, aki nem Cortland Sutton, aki egyébként a tökéletes második számú elkapó, tehát hogy ez így ülhet valóban. Hát figyeljetek, számomra is Bo Nix személye a legnagyobb kérdés. Minden adott ahhoz, hogy egyébként most jöjjön tőle az a breakout, ami után már nem kérdőjelezzük meg, mint ahogy megkérdőjelezzük a Brock Purdy-t, a Jordan Love-ot, a Caleb Williams-et, tehát ezt a tírt. Nix szerintem ugyanezen a szinten van nagyjából, de érzése nekem sem tetszik, soha nem volt a szívem csücske, amit ő tud. De hát kétségtelen, hogy elmögött a támadó fal mögött, úgyhogy ha megy a futójáték a Payton rendszerben, és még az elkapók is szintet lépnek, akkor igazából az alapszakasz nem múlhat rajta. Aztán igen, hogy januárban hogy jön ki a lépés, az már másik kérdés.
Ugyanezeket soroljuk fel állandóan, nem én, a héten Jalen Hurts-el és az Eagles-el kapcsolatban.
Tökéletes példaként.
Ez az, és a csávó játszott egy Super Bowl-ba és nyert egy másikat. Tehát Bonix-től pontosan látom ugyanezt, hogy ilyen körítéssel ez a csávó elég, ha egy ilyen top 10-15 közti szintet hoz, és a Broncos megnyer bármit.
Igen, csak szerintem se olyan futójáték, se olyan elkapósor nincs Nixnek, mint Hurts-nek volt, és azért a Hurts legjobb éve, azt nem tudom, hogy Bonix tud-e olyat valaha. Megint egy szinten lejjebb vagyok minden szinten, mint te azzal az Eagles-e, és ez nagyon durva.
Meg tehát, hogy szerintem azokhoz az mindig kellettek a körülmények volt is. Tehát, hogy és hogy az mindez összejöhet, csak, és de ezért vicces egyébként szerintem az AFC, hogy itt vannak azok a csapatok, ahol minden parádés, és egyébként minden adott, hogy Super Bowl-t nyerjenek, csak az irányító, az, ami kisebb kérdőjel, és vannak az elit irányítók, akik körül meg olyan olyan feles a csapat, és ott vannak a kérdőjelek. És szerintem ez emeli valamilyen szinten a Ramset a többiek felé, míg visszatérjünk oda, mint így az egész ligában, hogy ott megvan az irányító és a roster is. És mondom, ennyi a probléma. A kb. Mint a Texans.
Hasonló, igen. Amúgy nem, ez a két top AFC csapat. Tavaly ugye megnyerték az AFC-t, azért az a tavalyi AFC, még a legnagyobb AFC fanok szerint is szerintem el kell, hogy ismerjék, hogy azért az nem volt egy erős AFC, valószínűleg az utóbbi hosszú évek leggyengébb AFC-je volt, és azt nyerték meg úgy 14-3-mal, azért több meccsen is pont úgy jött ki a lépés, kicsit ilyen pár évvel ezelőtt a Minnesota Vikings vibe volt, hogy nem érted, hogy már megint miért nyertek meg hogyan, szinte minden ilyet megnyertek. És amúgy majdnem bejutottak a Super Bowl-ba, úgyhogy amúgy hozták is a rájátszásban végül is az első kiemelést. De én azért várok visszaesést, mert brutális a sorsolás, és tényleg a John Franklin Myers-en kívül nincsen komoly távozó, akit pótolni kellett volna, de a Jalen Waddle-ön kívül meg nincs is komoly erősítés, tehát hogy igazából...
Jó, de kellett?
Nem. Csak azt mondom, hogy tavaly gyenge volt az AFC, és úgy lettek elsők. Idén erősebbnek várom azért az AFC-t, mint tavaly voltak. Ettől feltétlenül nem mondom azt, hogy a Broncos nem lesz első kiemelt, de talán tavaly nagyon összeállt minden, és semmi garancia nincs rá, hogy idén is így lesz. Ettől feltétlenül nyilván az egyik top Super Bowl esélyese az AFC-nek, a Denver Broncos, egyetértünk. Úgyhogy szerintem tippeljünk. Hogy a tavalyi 14-3-hoz képest mi lesz? Matyi.
Ugyanez. Én egy ugyanolyan szezont várok Denvertől, mint ez tavaly,
brutális.
Csak idén
brutális.
Idenes legelőrebb juthatnak. Még a sorsolásuk se nehéz, egyébként.
Szerintem
de... Én egy picit lentebb raknám őket, 12-13 győzelem.
Nem, 11-6. A logika az volt mögötte, hogy én a Chargers-el meg a Chiefs-el egyszer-egyszer megverettem őket, és akkor azért rémlenek ilyen meccsek, hogy Rams-től. Ez még mindig nyilván csak három vereség, de még találtam ott azért egy párat. Megmondom, az a tavalyi 14 win az azért egy orbitális pluk volt. Tehát, hogy az inkább ilyen 12-5 volt.
Nem, mindenben egyetértek veletik a realitás azzal, hogy ennél, tehát szintén jók lesznek, de ennél kevesebb győzelemmel. Én viszont ülök a Mustangok által húzott vonaton, szóval...
Alright. Hát akkor Peti, egy Chargers, egy jó Chargers zárásnak.
Fú, na velük kapcsolatban azért tudok nagyon optimista lenni, és azért tetszik nagyon a dolog, mert a Justin Herbert, Mike McDaniel páros így kimondva is iszonyat szexi. Tehát, hogy ez azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus kombináció. Végre azt az irányítót, akit mindig is meg kellett volna kapni a Miami-ban. És én azt gondolom, hogy ez remekül tud majd működni. És Justin Herbert meg végre kap egy olyan offenzív koordinátort, akit meg ő megérdemel a képességei alapján. Úgyhogy az offense kapcsán én nagyon bizakodó vagyok, egy csomó minden miatt, például az Mike McDaniel futójátékát ez a running back sorral tök jól lehet működtetni. Igen, az elkapó sor az olyan, amilyen, azért McDaniel a Dolphinsnál szerette rotálni őket, pályára tudott rakni ilyen utcáról felszedett, életedben nem hallottál embereket is, akik meccsenként 5-10 snappet tudtak hasznosan adni. Ez azt gondolom, hogy idén is megvan, még hogyha Led McConkey mögött azért inkább kérdőjelek vannak, mint biztos pontok, de ez egy abszolút működtethető wide receiver sor. Orondi Gezden tavaly parádésen mutatkozott be, vele kapcsolatban nagy reményeim vannak, és azért sikerült mellé, nagyon nagy szükség volt olyan tight endre, aki elsősorban blokkolásban erős, ez Charlie Kolár tökéletesen meg fogja oldani, a liga talán hát nem, mert nem egy Jackson Hose, de top 3-as blokkoló tight endje. Egyértelműen ő nagyon jól fog itt kinézni, és nagyon jól tudja segíteni a futójátékot, és akkor még ott van David Joku is, aki meg egy ilyen átmeneti megoldás a kettő között, és nyilván azért ő nem egy első számú tight end a ligában, de még mindig bőven használható, és én abszolút látok benne potenciált. És akkor még hogyha a futásblokkolás, akkor Alec Ingoldot is meg kell említeni, aki ilyen, szerintem ilyen csatolt része Mike McDanielnek, de én azt gondolom, hogy ő is egy ilyen kreatívan használható, jó kis sakkfigura lesz ebben a Chargers offense-ben, úgyhogy így az kieszemélyzettel és az irányító poszttal kapcsolatban én nagyon bizakodó vagyok meg az offensív koordinátor poszttal kapcsolatban. Ami nekem zavaró, hát az a fal belseje. Két szélen, Rashan Slater, Joe Alt, ha nincsenek sérülések, akkor ott két hosszú távú megoldás, talán a liga legjobb tackle párosa, ezt is megadhatjuk nekik. Na de hogy kettejük között mi megy, hát az kriminális. Még azt mondom, hogy Tyler Biadasz okés, átmeneti megoldásnak, nyilván hosszú távra nem, de hogy így ilyen tűzoltásnak ő azt gondolom, hogy rendben van, de hát, hogy amikor ránézel a guard depth chartra, és akkor azt látod, hogy Kayo de Avosika, Cole Strange, Jake Slaughter, Trevor Penning, és ebből kettő kezdeni fog, hát az azért bőven vett fel kérdéseket, és például nem értettem, hogy ott volt előttük Chase Bizontis a drafton is, és nem kellett, és akkor helyette ezzel a guard sorral mennek neki a szezonnak. Avosikát évekig hurcolták magukkal a csapatok a practice squadban, igazán jó éve soha nem volt, Slaughter ugye rookie, Trevor Penning, hát nem akarok róla rosszat mondani, úgyhogy inkább nem mondok semmit, de Cole Strange meg a sérülése előtt volt egy correct guard. De hát a sérülése óta botrányosan játszik ő is. És persze ő egy ilyen McDaniels-féle zónsémában, futásblokkolásban nem lesz rossz, de nehezen látom, hogy azért ő bármiféle megoldás ide, és amikor tényleg a teljes gárdersártot le kellene cserélni, és centerposzton is csak egy ilyen átmeneti okés megoldásod van, akkor azért merülnek fel bennem kérdések, és én azt gondolom, hogy itt az offense számára ez lesz a legnagyobb buktató. És ez fogja a legnagyobb gátat jelenteni abban, hogy ez az offense ez elérje azt, amire egyébként a Herbert McDaniel páros predestinálná. És akkor, hogy ha áttérünk a védelemre, nekem nem tetszik a front seven. Tavaly, amikor Odafeove megérkezett, akkor ő azért szintet emelt rajtuk, őt ugye elvesztették, és ő szerintem nagyon fog innen hiányozni. Nem igazán látom, hogy őt kivel lehetne pótolni, és ki fog itt nyomást gyakorolni az ellenfél irányítóira, főleg, hogy ugye defensív koordinátort is cseréltek, ugye Jesse Minter távozott a Ravenshöz, és azért ugye itt az a, tehát a Harbo nem egy koordinátor típusú vezetőedző, ő egy ilyen CEO típusú vezetőedző, aki mindig annyira jó, amennyire a koordinátorai és a rostere jó. És nekem azzal kapcsolatban vannak fenntartásaim, hogy a defense az mennyire fenntartható, esetleg előre tudnak elépni, utóbbira egyébként nem sok esélyt látok. Szóval, és főleg, hogy azért a secondary is, nem mondom, hogy rossz játékosok alkotják, mert nem, de az egyszer Derwin Jameson kívül nem nagyon tudsz senkire rámutatni, akire azt mondod, hogy na igen, ő lehet itt a difference maker. Szóval nekem a defense kapcsán rengeteg kérdésem van, és hogyha ezt megspékeljük azzal, hogy néz ki a támadófalnak a belseje, akkor minden optimizmus ellenére én azt gondolom, hogy egy ilyen tipikus Chargers szezont fogunk látni, amikor úgy ér véget az év, hogy azt mondjuk, hogy ebbe több volt. És ez nagyon szomorú, mert én nagyon szeretem a Chargers-t, és szeretnék már egy olyan évet látni tőlük, amikor ott vannak, amikor akár bajnoki címért mehetnek, és bajnoki címre esélyesnek tartjuk őket, de hogy túl sok nekem a kérdőjel ahhoz, hogy én ebbe a kategóriába tegyem őket.
Nem hittem volna, hogy a 32. csapatnál lesz az, hogy annyira egyet fogunk érteni valamiben, mint a Chargers védelme, és valószínűleg, tehát hogy úgy értünk egyet valamiben, hogy a konszenzus vélemény róluk, nem hiszem, hogy ez, de abszolút adom, Peti, ugyanezt gondolom, a legnagyobb veszteség lesz Minter, hát nem hiába volt ő az egyik legkeresettebb vezetőedzőjelölt, hiszen ordított, hogy ez a védelem túl teljesít már évek óta, mert nem jó emberállományban, és semmi garancia nincs rá, hogy tudják tartani a szintet. Én sem tudok igazából lelkesedni elsősorban a védelemért. A Derwin Jameson kívül ez a secondary nagyjából, mint a 49ers-é, hogyha jó a pass rush, akkor vannak okés kezdők, és akkor nem megy el rajtuk a meccs. De hát itt, nem tudom, Tui Polotu hisztizik a szerződésért, őt rendezni kéne, mert hogy tényleg ő az, akiért minimálisan talán lehet lelkesedni, mert hogy belül nagyjából nincs egy darab érdekes játékos se. Azt tetszik, hogy az 1-2 pozíció legalább a 36 éves Khalil Mack meg a 28 éves rookie Akeem Messidor között lesz megosztva, mert ez egy tök jó 1-2 rotáció, csak nagyon kéne, hogy Tui Polotut rendezzék, és ő tőle jöjjön egy ilyen igazi edge-1-es breakout, de ezt nehéz látni. És akkor tényleg most csak, hogy a linebackerekről is beszéljünk, a Dejan Henley egy tök jó kezdő, de hát a Junior Colsonnak most már itt lenne az ideje beérni, mert hogyha még megint a Denzel Perryment kell nézegetni, az azért nagyon durva, úgyhogy abszolút látom a óriási katasztrófa potenciált a védelemben. És hát akkor innentől kezdve lehet arról beszélni, hogy majd jó lesz Chargers meccset nézni, meg mindig overre rakni, mert hogy itt ilyen 60 plusz pontos meccsek várhatóak, mert az offense viszont lehet fantasztikus. Én is nyilván rohadtul félek a támadófal közepétől, de hát Mike McDaniel, hát a Dolphinsnál sem volt soha jó a támadófal alatta, és mégis tudott működni többnyire. Úgyhogy talán McDaniel személye enyhítheti majd azt, hogy a támadófal mennyire fogja befolyásolni a, hát elsősorban talán a passzjátékot, de tök jó lenne, hogyha ez a csapat így Omarion Hamptonon keresztül tudna valamennyire futni is, meglátjuk, hogy tényleg mennyire tud összeállni, de amúgy nekem az elkapó rotáció, meg a tight end rotáció az marhán tetszik. Azt tetszik, hogy tényleg három olyan tight end is van, ahol a legrossz, tehát valószínűleg a legjobb tight end három az itt van. Tehát ez a tight end rotáció, ez tényleg parádés, aztán, hogy lesz-e igazi első számú, az már egy másik kérdés. Az elkapóknál pedig Ladd McConkey és Quentin Johnston duója, az nekem tetszik nagyon ide, és hát egynek kell a Trey Harris, Brennan Thompson, Keandre Lambert Smith trióból beválni ahhoz, hogy ez egy ténylegesen jó elkapó trió legyen. A Trey Harris-szel én nem voltam magasan a drafton, de nagyon jó pletykák jönnek róla a training campről, hogy ő egy igazi breakout várományos, úgyhogy ezt akkor így megelőlegezhetjük neki, hogy talán benne van. Viszont a Brennan Thompson-t én nagy stílnek tartom, és tök jól illeszkedik ide McConkey meg Johnston mellé is, úgyhogy ezért tudok lelkesedni, hogy Herbert kiknek fog majd dobálni, tehát abszolút jöhetett a Chargers passzolás támadó egységtől egy breakout, de szerintem is a defense-en viszonylag sok minden el fog menni, és akkor egy erős állítással zárnám, hogy mivel hogy a csoport brutális és a sorsolás nem könnyű, ezért nálam a Chargers most jelen pillanatban kicsúszik a rájátszásból. Sajnos, mert én is imádom őket. De muszáj volt meghozni ezt a döntést.
Fú, mennyi héterrel vagyok körülvéve. Én a Chargers vonaton is nagyon ülök, úgy is, hogy amiket elmondatok, azokkal mind marhára egyetértek. Én most akkor spoilerezem, én jelenleg a Chargers-t nagyon magasra teszem, és úgy vagyok vele, hogy a Rams Chargers Super Bowl-t akarom látni a SoFi Stadiumban 2020, milyen év lesz, 27 Valentin napján. Szóval én ennyire magasan vagyok velük, mert az offense tényleg imádni való. Tehát ez a tight end rotáció, ez csodálatos. A running back rotáció csodálatos. A receiver rotáció annyira nem csodálatos, de látom, hogy Daniels keze alatt elképesztően működni fog mondjuk Trey Harris. Meglátjuk Brennan Thompson-t elszaladgálni, hogy minden Darius Davis tette. Tehát remek dolgokat fogunk látni szerintem ellen a csapatnál, amit McDaniel majd ki tud belőlük hozni. A támadó falnál meg tényleg, tehát hogyha a két tackle egészséges tud maradni, akkor elég csak egy darab normális gárdot találniuk valamelyik oldalra, és a túloldalon meg már bárki elbóckodik, mert működni fog a fal. Tehát tényleg csak egy valakinek kell belőni el Jake Slaughter, Trevor Penning, Trey Pipkins, Cole Strange, Alex Harkey, Taylor Logan, tök mindegy ebből a rengeteg játékosból, és a másik meg már nagyjából nem fog számítani. És akkor az offense Jenny lesz. És tényleg, amit a védelemről elmondhatok, mindig az. Itt azért komoly kérdések vannak, hogy a nem kevés éves David Tomlinson mire lesz képes. Jamari Caldwell végre fel tud-e nőni a feladathoz, és egy kezdőszintű DTV tud-e válni Tier Tart mellett. Hogy Tui Tuipulotu előre tud-e lépni csak egy rásherből, és nem fog ennyi fogni a szerződés miatt, hogy Ekim Messidor bejön-e, mint egy Khalil Mack utód, csere, páros, akármi. És akkor valóban linebackereknél nagyon remélem, hogy Junior Colson végre nem sérül le, és Denzel Perryman helyére megérkezik, és akkor a Junior Colson, Dalen, Henry, Henley páros marha jól néz ki, hogyha Henley vissza tud találni a két évvel ezelőtti formájához. A secondary meg, hát valóban safety-ben kicsit már öregszenek, és mondjuk egy Genesis Smith nagyon érdekes lenne, hogy egy Tony Jefferson ki tud-e szorítani, vagy ilyesmi, de a cornerek, akik nem hatalmas nevek, de láttuk, hogy működnek, megint Minter alatt működtek, velük tudok bizakodó lenni, hogy most majd működni fognak O'Leary alatt is. Szóval igen, a legnagyobb kérdés szerintem nem is az offense, meg nem is az a támadófa, mert gárdot fognak találni, hanem a védelem, hogy ott valóban Minter távozásával mi fog történni, és ez lesz a csapatnak a kerékkötője. De ha csak kicsit esnek vissza, az offense meg tudja hozni ezt a szintet, amit várunk tőlük, akkor én nagyon magasan tudok velük lenni, és nagyon magas a Chargers hype is esetemben.
Nem hittem volna, hogy 120 percet nem fogok dobni egy hátas, de köszi Matyi az élményt.
Fú, egyébként az a iszonyat nyálas hollywoodi döntő lenne. Chargers, Los Angelesben.
Ugye?
Hájnom kellene tőle,
de... Na de érted, ha eljutod elég a Chargers, akkor látni akarod, mert akkor okkal vannak ott.
Hát és még hogy szurkolnék nekik, ne is viccelj már, de nyilván előbb látom ezt, mint a New Yorki házi döntőt, nyilván.
Jó, hát oké, okay, az más szempontból lenne gusztustalan, de de ezzel a gárcsorral nem ár. Tehát, hogy van négy emberük, amivel össze lehet gyúrni egy átlag alatt itt.
Mondom, egyet kell találnunk, ki működik, ha Slater és az egészséges. És ennyi, és ennyire van szükségük.
De ez annyi, tehát hogy értem, hogy egyet találják, ebből a négyből egy jó lesz, vagy jó lehet, mert valószínűleg Slaughter lesz, de hát a másik három közül attól még be kell rakni valakit a másik guard posztba.
Majd Alec Ingoldot mindig oda fogják tolni, pluszba is megvan oldva az egész. Charlie Kohler majd mindig itt, oda fog
blokkolni. De mondod, hogy McDaniel meg tudta oldani egy gyenge guard sorral Miami-ban is, igen, egészen addig, amíg el nem jött a playoff, és igen, akkor ott vége volt mindegy, tehát hogy nem lehet, tehát, hogy ilyen gyenge belső hármasa, tényleg, amikor a belső hármasból két ember, az tök mindegy ki kezd, az olyan, hogy azt mondom, hogy nem akarom, hogy ő kezdjen, az a playoffban számítani fog, és lehet, hogy addig nem fog számítani, de ott már ki fog jönni, és én ezért haragszok nagyon arra, hogy lehetett ezt a posztot ilyen szinten félremenedzselni, és ennyire nem kezdeni vele semmit.
Tavaly 5 olyan játékosuk volt a falban, akit nem akart el ott látni, és playoffba jutottak. Most lesz másfél.
Oké, okay, a playoffban bejutatnak
idén is. Szerintem hatalmas a különbség. És ott menni fognak tovább, mert
meg azért az a másfél az nagyon optimista. Én egyelőre még inkább kettővel megyek.
Na, mert héter vagy. Jó, értelek, de akkor is és, három és azért, van nulla helyett.
És hogy a Tyler Piadas is olyan, hogy azért aktívan nézegetett, hogy kire lehet lecserélni.
Értem, de fényévekkel van előrébb ez a támadófal, mint tavaly. És láttuk, hogy működik az
amíg mindenki egészséges.
Ezt minden csapatnál el tudod mondani, hogy amíg mindenki egészséges.
De ők egy darab sérülésre vannak a katasztrófától. Tehát, hogy nem attól, hogy akkor gyengék lesznek. Szerintem egyre, de...
Szerintem kettőre.
De azt is vedd azért hozzám, Matyi, hogy tavaly összességében is gyengébb volt az AFC, hát ez a csoport meg aztán főleg, tehát hogy oké, hogy a Broncos megnyerte a csoportot, de hát a Chiefs meg a Raiders pofozgatni lehetett, ugye Mahomes sérülése, meg az abiat, mert hogy Raiders
azért idén... Kezd ezt idén is tudják majd pofozni, ups, spoiler.
Na, ezt erre most fogadok lehet, hogy nem fogja a Chargers kétszer megverni a Kansas-t.
Egyszer is elég lesz.
Az persze, oda, most nyilván én is, amikor néztem az eredményt, akkor a hazainak odaadtam nyilván, de hogy na.
Jó, akkor kimondhatjuk azt, hogy Matyinak a futók után most már a gárdok se számítanak?
Most már elég sok van azon a listán. Linebacker, futó, safety, és akkor most gárd. Mi lesz a következő, Matyi?
Amúgy tudom, az a...
Irányító meg az elkapó baromság egyik se kell.
Egyébként, várj, a Coyote Avosika, ő volt Eagles játékos. Nem lehet, hogy ez az elfogultság mondatja veled azt, hogy...
Nem.
Nincs ott akkor a gond?
Nem? Nem, mert ha nem olvasnám, hogy volt az Eaglesben, nem is emlékeznék rá, szóval.
Egyébként, hogyha a Jake Slaughter tud lenni egy kezdőgárd szeptemberben, és mondjuk fejlődik évközben, tehát mondjuk pont december-január környékére áll össze a játék, akkor egy posztot kell megoldani, és akkor ott a Cole Strange, Trevor Penning harc, imádom, borzasztó lesz, de...
Jó, Slaughter-ből a kezdő center lesz egyébként.
Pozícionál a Chargers az a guard, de én a védelembe egyszerűen nem tudok bízni.
De értetted, hogy a legbiztatóbb játékos a guard poszton, az igazából center.
Igen,
tehát hogy aki felé a legtöbb bizodalmunk van, azzal inkább centert játszottnak. Szerintem ez mindent elmond róla.
Igen, jobb lett volna azért, hogyha egy gárdot draftolnak a második körben, nem egy centert, bár Slaughter biztos, hogy be fogják rakni gárdba, nincs más út. Nem lehet a kis kezdetni.
Nem, őt csak azért hozták el, és pedig már ő tiszta center volt, és imádtam centerként, tényleg a felvezető adásokban beszéltük is, hogy én nagy hype-al vagyok vele szemben. Mondom, nem ezeken fog múlni. Legyen egészséges a két tackle, és biadás ne legyen rossz, és innentől kezdve az a fal meg van oldva.
Jó. Akkor tippeljünk. 11-6 volt tavaly.
Fölötte?
Ugyanez.
Ne csináljátok már.
11 győzelem meg lesz nekik, az egy wildcardra jó lesz.
Jó, nálam 9-8.
Hater.
Hát viszont akkor sejtem, hogy a sorrendben nem az én akaratom fog érvényesülni, de az első helyre talán a Broncos be tudjuk érni, nem?
Matyi, ezen tudsz menni, vagy a Chargers raknád oda?
Nem, nekem a Denver megnyeri a csoportot.
Nem, hát most amúgy most visszapörgetem az agyamat, szerintem a Matyi az egész AFC-ben a Broncos-zal meg a Chargers-zal van a legmagasabban.
Ez nem? Pontosan így van. Ez abszolút így van.
Én nem mondom el neked, hogy a Chargers az én Power Rankingemben most hányadik helyen van, szerintem mellett.
Nem, és akarom tudni, mert tudom, hogy hülyeséget beszélnek, de most azért gyorsan megnyitom, hogy igen, Denver, Los Angeles és Buffalo és Houston, nekem ez a top 4-em egyébként.
Jó, hárommal tudok menni belőle.
Na, és akkor második. A Chargers ez semmilyen szinten.
Nálam a második a Chiefs, te gondolom nátok.
Nálam a Chargers. Azért azt megadom nekik.
Nálam is a San Diego.
Hajrá. San Diego. Jó, amúgy tudok ezzel menni, legyen jó a Chiefs. Nekem valószínűleg komolyabb traumáim vannak a Chiefs-el kapcsolatban, mint egy ex-Tom Brady szurkolónak, meg egy azért az Eagles-e nyertünk kettőt.
Tehát nekem rosszabbul esik. Tom Brady szurkoló, kikérem magamnak.
Jó, de azért...
Csapatok szurkolók, nem játékosoknak, jó?
Azért élvezted az eddigi NFL nézéseit zömét. Matyi élvezte. Hát én azért ezt Green Bay-esként nehezen tudom elmondani. Na mindegy.
Sajnálom.
Harmadik
azért Chiefs? Értetted, hogy harmadik Chiefs, de hogy azért Green Bay-esként nem élvezni az NFL nézéseit, tehát hogy, mint hogyha valami Brown szurkoló lennél, vagy Jets, vagy nem tudom, tehát hogy azért...
Figyelj, egy olyan csapatnak szurkolni, ahol már szeptemberben tudod, hogy teljesen mindegy, és tudod élvezni a szezont, nem biztos, hogy rosszabb, mint egy olyannak, ahol mindig januárban kezded már elhinni, és aztán a végén még a Super Bowl előtt összetörik a szíved, mert hogy én még Super Bowlba se láttam ezt a csapatot, ezt ne felejtsd el.
Értem, de hogy azért ez... Na, nem az a szint, mint amikor nem tudom, Shadow Sanders kell nézned a szezon felében.
Ezzel egyetértek. Az alapszakasz az tök jó buli mindig. Így van. Jó, akkor Raiders. Negyedik. Megbeszéltük.
Hát, nekik majdnem olyan rossz szurkol, mint a Packersnek.
Yes. De amúgy nekem a másik csapatom a Raiders, harmadik meg a Chargers, úgyhogy azért közelről figyelmezt két csoportot, és akkor mind a két csapattal lejjebb vagyok, mint a Broncos, meg a Chiefs, akiket kifejezetten nem kedvelek. Hát igen, ilyen ez a pessimista szurkolás.
A tipikus Packers drukker.
Ja, vágom. Ez van. Na, srácok, végeztünk. Jó volt ez a nyugati adás, meg köszi nektek tényleg, hogy...
Rövidebb lett, mint vártam.
átbeszéltük mind a 32 csapatot. Meglátjuk, hogy össze tudunk-e majd hozni valami kis konszenzus Fanbul Forum Power Rankinget a szezon kezdete előtt, amit kell írásos formában kiadunk, mert hát azért itt lennének komoly eltérések, mint Matyi top 5-ös Chargers, meg az én 17. Chargers-em között. Oppá, szóval igen, lennének érdekes dolgok.
Hát te hülye vagy.
Meglátjuk, hogy ez összejön-e. Mindenesetre köszi, hogy itt voltatok, és köszi mindenkinek, aki végighallgatott minket, aztán gyertek Discordra, mert hamarosan lehet beszélni a Redraft ligákról is. Még van itt azért olyan, aki arról is beszélget, csak azok már nem mi vagyunk. Na, szevasztok, jók legyetek!
Sziasztok!
Köszi, sziasztok!